Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Villanyutasok heti podcastja, 271. adásunk, amelyiket 2025. március 14-én veszünk fel. Szokásos csapattal, azaz Antolóczi Tiborral a főszerkesztőnkkel. Szia Tibor!
Sziasztok!
Szűcs Gáborral, azaz Szöcskével. Szia Gábor!
Sziasztok, és itt van Balázs is, nem tudom, figyelted-e a múlt heti kommenteket, hogy többen hiányoltak. Azt mondták, hogy
nem figyeltem, de nagyon jól esett távolról is. A vicc az, hogy ez egy annyit árunk, egy teljesen spontán volt, hogy élőzni fogtok, mert annyi felé voltunk szokás szerint, hogy kértelenek voltunk egyszerre hárman számítógép előtt lenni, úgyhogy végül Szabolcsot kértük meg, akinek ezúton is köszönjük, hogy beugrott helyettem, és ezért volt, hogy szombaton élőztetek, amíg én valahol segítettem fát aprítani télire. Ez volt a kifogásom, úgyhogy fizikai, kemény fizikai munka volt, mert már elég elkezdtem korábban. Úgyhogy ez a hét is eltelt csomó hírrel. Mondom is, hogy mi minden lesz ebben az adásban, csak sikerül összeszedni a gondolataimat. Azt mondja, hogy tudom, tehát megköszönöm mindenkinek, bocsánat, mert általában egy hét is kívül a gyakorlatból, szóval megköszönjük mindenkinek, aki támogatta az adást. Hallottam hírét, hogy a múlt heti adásban nagyon sokan dobtatok be szuperköszit adás közben. Nagyon szépen köszönjük. Ahogy működik a YouTube, ezeket most utólag nem látjuk, hogyha nem tudjuk kirakni a neveiteket. Mindenki másé viszont a patronosoké és a egyéb YouTube szuperköszik, akik utólag dobták be, azok végigfutnak a képernyőn. Nekik külön köszönjük, és ezen a ponton szerettem volna még külön megköszönni a Patreon feliratkozók közül, csak hogy ne szúrjam el a nevet, gyorsan megnyitom, Jakab Hajdók Lászlónak, aki nagyon régóta a YouTube-on szokott nekünk így mindig szuperköziket küldeni, és most feliratkozott a patronosok közé, úgyhogy üdvözlünk László a Patreon klubban. Oké. Okay. Na, szépen. Szóval jöjjön a fél másodperces Néma Csend Tibor kérésére arra, hogy akkor iratkozzatok fel a YouTube-on, meg x-étek be a harangot.
És üdvözöljük az új nézőket, akik most nézik először a Villanyórát, úgyhogy...
Igen, és ez, amiről az audiósok semmit nem vettek észre, mert ugye nekik már kiveszi a szoftver mindig ezt a plusz csendet, de hogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki beixelte most a harangot a YouTube-on. Szerintem ennyi, ugye? Semmi más housekeeping nincs, akkor kezdjük a témákkal.
Igen. Céges támogatóinkat.
Látod? Köszönöm szépen. Akkor jönnek a szponzorok, és utána akkor elmondom a témáinkat is.
A műsor fő támogatója a Volti, az okos és biztonságos elektromos autótöltés szakértője. Legyen szó otthoni vagy üzleti megoldásokról, a Voltival garantált a siker.
Megérkezett a vadonatúj és teljesen elektromos Hyundai Inster és Inster Cross. Akár már 9.999.000 forinttól. Benne vagy?
Elektromos autózol? Nyilvános töltőt létesítenie? Kedvezményesen töltenie bárhol és bármikor? Akkor csatlakozz a Teapont töltőhálózathoz.
Szóval nagyon szépen köszönjük a szponzoroknak is, és akkor most elmondom, hogy mi lesz ebben az adásban. Lesz két programajánlónk, pontosan az egyik az egy programajánló, a másik az meg egy szavazásra buzdítás, azt majd mindjárt kifejtjük. Aztán a Toyota új villanyautóiról fogunk beszélni, leginkább Gábor, mert hogy ő írta meg róla a cikkeket, neki van a legtöbb információ, úgyhogy most vegyél magadhoz vizet, Gábor, mert lesz egy mini performance-od, amikor meghallgatjuk, mi mindent tudunk meg az új villanytól.
Tibor meg ott volt személyesen,
igen, akkor ezt összerakjuk.
Összehozzuk.
Igen. Aztán beszélgetünk arról, hogy mennyire szükséges, jó ötlet, kinek mi a véleménye arról, hogy akár az is lehet, hogy türkis színnel fogják megjelölni az önvezető autókat az EU-ban. Ezt majd a Mercedes példáján keresztül megbeszéljük. Lesz csomó rövid hírünk, beszélünk a kommentjeitekről, indiai döntésekről, amik szerintem picit cikik így Magyarországról nézve nekünk. Aztán pedig beszélünk a budapesti parkolási díjakról, és lesznek cikkajánlóink is az adás végén. Úgyhogy ennyi a tervezett témák sor, aztán ismertek minket, azért szokott két órás lenni, mert mindig eszünkbe jött még ezer dolog, és szétbeszéljük az egészet úgyis. Úgyhogy kezdjük a programajánlókkal. És most abból látszik, hogy jön a jó idő, hogy most már tényleg vannak újra programajánlók. Ugye Szöcske, lesz egy balatoni találkozó? Idei első talán?
Így van. Tudomásom szerint az idei első Szabó András szervezi már ötödik alkalommal Balaton északi partján, ugye ő Keszthely környékén az őszi keszthelyi találkozót is szervezi, és ezt a Gyenesdiási családi napnak nevezett találkozót, ahol kirándulásokat szervez, van egy kilátó, ahova simán fel lehet sétálni. Eleve egy ilyen viszonylag nomád helyszínen van a nagymező, Gyenesdiási nagymező nevű helyszínen a kilátó. Én azt hiszem, hogy oda amúgy nem is lehet autóval behajtani, hanem most így külön engedéllyel mehetnek be a villanyautósok. Ebben nem vagyok biztos, de hogy most bemehetnek, azt tudni, hogy máskor be lehet, azt nem tudom, még nem jártam ott találkozón kívül. És tényleg nagyon szép a hely. Ott helyben töltés nincs, mert ott áram sincs, büfé sincs, semmi sincs. András szervez ebédet, gulyáságyúban főzik. Tehát tök jó a hangulata, tehát én mindenkit biztatnék, hogy jöjjön el, nézze meg. Mivel a helyi önkormányzat is csinál valami rendezvényt, ott ilyen 48-as huszárnak öltözött katonák, tehát ilyen hagyományőrző bemutatók, ágyúdörgés. Nekünk ez nagyon mély nyomot hagyott a gyermekeimben, mert ott valóban elsütnek egy ágyút, és egy katlanban van az egész rendezvény, és akkorát durrant, hogy több gyerekem azt mondta, hogy erre a találkozóra mi nem mehetünk, mert megijedtek az ágyúdörrenéstől, nem számítottak rá. De ez ne vegye el senki kedvét, csak fel kell készíteni a gyerekeket, hogy itt ágyúzás lesz, vagy füldugót vinni nekik arra a 3 másodpercre, amik elsütik a hagyományos klasszikus ágyút. Túravezetővel van kirándulás, valamilyen zenekar is fellép, úgyhogy mindenki jöjjön el a találkozóra. A legfontosabbat ne hagyjuk ki, közben megnyitottam a cikket, úgyhogy tudok puskázni. Április 26-án szombaton, tehát még azért egy ilyen 5-6 hét ki kéne számolni, ez egy bő hónap van a rendezvényig, addig majd minden héten elmondjuk, ha nem is ilyen részletességgel.
Igen, azért ez ritka, nem, hogy viszonylag korán tudunk még egy ilyet, és nem azt kell mondanunk, hogy amikor ez kimegy, na aznap van a rendezvény, hanem egy hónap, jó hónap előre tudtunk szólni, úgyhogy ha valaki hasonló villanyautós rendezvényről szeretné, hogy beszámoljunk, akkor előre szóljon nekünk, és akkor nem lóhalálában dobjuk be ide. Oké. És lenne még egy ilyen extra dolog, ez pedig, tudjátok, itt a podcastban már többször kértünk titeket, hogy segítsetek javasolni Supercharger helyszíneket, és akkor majd egy közös erővel ezt fogjuk feldobni a Tesla térképére, hogy aztán erre lehessen majd szavazni, hogy ne forgácsolódjanak szét a szavazataink. Most azt azzal kiegészítettük, hogy amit ti itt a podcastban javasoltatok, azt én beraktam egy cikkbe, és elkezdtem még gyűjteni az olvasóink, a villanyautosok.hu olvasóinak is az ötleteit, rengeteg komment jött, rengeteg helyszínnel. Én ezt összefogom ma a felvétel napján pénteken gyűjteni, berakom egy Google Formos szavazásba, ki fog menni még egy cikk, ha mindenben még szombat reggel a videóadósa.hu-n, ahol lehet már szavazni ezekre a helyszínekre, és arra kérnék mindenkit a hallgatók közül is, hogy menjen oda, itt lesz majd a link a leírásban, menjen oda és szavazzon, mert hogy az a tervünk, hogy akkor ott a legjobb 5-öt kiválasztjuk, aki legtöbbet szavaztok, és őket így közös erővel mindenki, aki hallgat minket, meg olvas minket, dobálja be a Tesla térképére, mint új helyszínt. Ezzel azt reméljük, hogy a következő negyed évben majd ezek kerülnek be szavazásra, és akkor lesznek magyar helyszínek, amire lehet szavazni. Ez az ördögi tervünk. Aztán kiderül, hogy a Teslánál erről hogyan gondolkodnak, és véletlen volt-e, hogy egyetlen egy magyarországi helyszín nem volt ebben a negyedében, vagy itt már annyi nyert, hogy nem akarták megint erre felé billenteni a mérleget.
Itt már annyi nyert, és úgy sincs áram sehol, hogy megvalósuljanak ezek.
Hát annyi nyert, és ehhez képest 2 van fejlesztés alatt, ugye ezt tudjuk, hogy Pécs meg Siófok a Tesla térképe szerint az, amit talán várhatunk, hogy idén meg lesz, és én úgy emlékszem, hogy mintha lett volna egy Kecskemét, ami nyert, vagy csak indult, de mintha nyert is volna.
Nyert Kecskemét.
Eltűnt a térképről.
Egy időre Siófok is eltűnt, az volt a fura. Tehát ott többen reklamáltak, hogy miért tűnt el Siófok. Szerintem valaki félre kattintott valamit, mint amikor ugye volt talán tavaly, körülbelül egy éve, hogy Szlovákiában írtunk is róla, hogy már a nem teszlások nem tölthetnek a Tesla Supercharger-en, és arról is kiderült, hogy nálunk, a mi cikkünk eljutott a megfelelő illetékeshez, és azt mondta, hogy nem, ez hülyeség, és rájött, hogy ja, de valaki félre kattintott valamit a Teslánál. Úgyhogy van ilyen, hiába egy nagy cikk.
Vigyázz, hogy kenet sértődés, remélem, hogy azt mondta, hogy a mi cikkünk hatására történt, mert volt már ebből csúnya dolog. Jó, ezek voltak az extra témák, és akkor jöjjön a Toyota, kezdjük a Toyotával. Ugye a Toyotát eleget elkészítük amiatt, hogy a világ legnagyobb autógyártójához képest rohadtul le van maradva az elektromos átállásban. Kicsit kevésbé talán Kínában, mert ott nagyobb volt a probléma, ott ugye már az eladásoknak a harmada elektromos, oda ottani partnerek révén már vittek egyéb modelleket, amik itt nincsenek, de most Európára is bejelentettek. Lehetne mondani, hogy 3 új modellt, igazából a 3 modellből az egyik a BZ4X, ami egyelőre továbbra is BZ4X, bár úgy hallottuk, hogy változni fog legalábbis Amerikában a neve. Szóval a BZ4X, ami megújul, ráncfelvarrás, ha jól tudom, nagyobb, akkor gyorsabban tölthető, úgyhogy erről mindjárt beszélhetünk egy kicsit, és emellett ugye van az e-Vitara testvér, a Suzuki e-Vitara testvér, mi az? Urban Cruiser, ugye, ha jól emlékszem a nevére. Igen. És van egy köztes modell is, ami pedig megint egy nagyon bájos Toyota számsor, amit úgyse fog tudni megjegyezni, hogy mi a pontos kódja, ez a CHR plusz CXZ. Ja, szóval, hogy ő az, mindjárt végigmegyünk. CHR plusz, csak CHR plusz. Szóval ő lesz
azért
az.
Nem gond, mert a Toyotának, nem tudom, 10 éve van CHR néven egy hagyományos, illetve hibrid meghajtású modellje, tehát a Toyota rajongóknak ez nem egy idegen név, csak a plusz jel a végén. De igen, valóban kódnévnek tűnik ez is.
Nem szórakoznak, megvannak a belső kódnevek, most egy külön egy marketing csapat azért fizetni, legyen ebből egy terméknév, sokkal egyszerűbb, nem, hogy kirakjuk, hát így is veszik, mint látjuk. Na, szóval elég a poénkodásból, kezdjük akkor, mit lehet tudni ezekről az autókról, és szerintem, Tibor, talán kezdjük a BZ4X-el, hogy abban mi változott, vagy lehet, hogy Szöcske akkor te jobban tudod, mi minden változott, azt talán tesztelted is.
Hát én még a Subaru Stolterát teszteltem, de mondd akkor, Tibor, most nem tudom, hogy melyikünk lett megszólítva, mert Tibor volt ugye ott személyesen a rendezvényen, én pedig írtam a cikkeket a sajtóközlemények alapján, amit Tibor a saját benyomásaival kiegészített, tehát így már minden kulisszatitkot elárultunk, pont Tibor nem szólt.
Elmondom így nagyjából, hogy mi az, amit én gondolnék róla, aztán majd Szöcske hozzáteszed, hogy mi az, amit én kihagytam, esetleg is még fontos. Jó, hogy a Toyotának van Európában minden évben egy Toyota Kenshiki Forum nevű rendezvénye, amit Brüsszelben tartanak meg, ahol a Toyotának az európai főhadiszállása is van, és idén, mivel már csak és kizárólag elektromos modelleket mutattak be újdonságként, így meghívást kaptunk mi is, úgyhogy ott nézhettük meg ezeket az újdonságokat. A BZ4X frissül, ugye ez már a második frissítése, mert menet közben egy ilyen, nem facelift, de ilyen szoftveres jellegű frissítése már egyszer átesett az autó, mivel a puffert, ami az akkumulátorban volt, és ami tulajdonképpen csökkentett a kényelmesen kihasználható energiamennyiséget, ezt a puffert csökkentették le, és így nagyobb lett egy kicsit a hatótávja, meg néhány apróságot módosítottak még a szoftveren, de most kívülbelül megújult az autó, egy picit dizájnosabb lett kívül, valószínűleg ez javított a légellenállásán is, de a legfontosabb, hogy belül is egy kicsit barátságosabb lett az autó. Én nekem belül nem tetszett a korábbi modell, olyan kicsit űrhajós volt az a műszerfal, most ezt megszüntették, és ez egy sokkal barátságosabb kinézetű valami lett. Ami a szoftvert érinti, ott a legnagyobb változás, bár ezt igazából nem tudom, ezt most így utólag jöttem, hogy ezt nem kérdeztem meg, hogy ez hardveres változás-e, vagy csak szoftveresen oldották meg, hogy most már előfűti, vagy előkondicionálja az akkumulátort, hogyha töltőhöz megy az ember, így nem fordul az elő hidegben télen, hogy hideg akkor érkezünk a töltőhöz, és emiatt nem tölt kellően gyorsan az autó, és ugyanez nyilván nyáron is, amikor túl meleg az akkumulátor, akkor időben elkezdi a hűtését, hogy ne fordulhasson az elő, hogy töltés közben vissza kelljen venni a töltési teljesítményt a magas hőfok miatt. Úgyhogy ez a BZ4X-nek az újdonsága, és én beszélgettem az eseményen a fejlesztés vezető helyettessel, nem is tudom, hogy pontosan mi a titulusa, japán úriember, és ő mondta, hogy a Björn 1000 kilométeres challenge-éhez hasonlóból van Japánban is egy youtuber, aki hasonlókat csinál, és azon az első BZ4X az nagyon elvérzett. Aztán, amikor frissítették a pufferrel, akkor egy kicsit javult a helyzet, akkor már úgy a jobbak közé került ott azon a teszten, és most úgy érzik, hogy abszolút esélyes, hogy a legjobbak közé kerüljön az új szoftverrel, vagy az új töltési, meg akkumulátor előkondicionálási rendszerrel. Úgyhogy mindenképpen szerintem egy jó változás, amit most megkapott a BZ4X.
Ez tök érdekes, hogy ez nem derült ki a fejlesztésre. Tudom, minden autógyártónál vannak, amik valahogy nem derülnek ki, de tudjuk, hogy ezeket az autókat egy csomót tesztelik, mielőtt kiadnák, de hogy ez senkinek nem tűnt fel az első verzióra,
igen, ez,
nem? Hogy...
ez számomra is nagyon furcsa, és vacsoránál beszélgettem hát nem tudom az úriembernek a titulusát, osztrák mérnök, Brüsszelbe dolgozik 30 éve, és most valami fejlesztési, nagyon fontos ember, és ő fogalmazott úgy, hogy nem gondoltak arra, hogy a felhasználók hidegben is szeretnének ugyanolyan teljesítménye, vagy ugyanolyan gyorsan tölteni. Tehát valahogy ott én nagy kerek szemekkel néztem, nem tudom, hogy mennyire vette ezt észre, hogy most ez komoly, tehát vagy most szivat, vagy nem igazán értettem ezt én se. én egy picit rossz indulatú vagyok, és úgy gondolom, hogy nyilván tudták ők ezt, de azt mondták, hogy azt a pénzt, ami kell ehhez, mit tudom én, azt el lehet spórolni valahol.
Figyelj, ők még nagyon jól álltak a CO2 kvótában, tehát lehet, hogy úgy gondolták, hogy ha elsőre egy túl jó autót dobnának piacra, akkor abból túl sokat akarnának venni az emberek, amire nekik semmi szükségük, hogy annyi darabot eladjanak, mert így is hozzák a kvótát, ellenben valószínűleg a hibriden többet kerestek, mint
korábban ezen. Összességében a dolog, ez biztos, hogy így van. Tehát, hogy ők ugye a hibridek miatt eddig nem kényszerültek arra, hogy elektromos autót eladjanak, ezért volt az, hogy ők rosszul álltak. Nem azért álltak rosszul, mert ők nem tudtak volna elektromos autót csinálni, hanem nem volt rá szükség, és ők Excel táblába azt kapták meg, hogyha maximalizálják a hibridek számát az eladásban, vagy hibridek arányát az eladásban, akkor azzal magasabb profitot tudnak elérni, mint hogyha kiszolgálnák az elektromos autó iránti igényt, és olyan autókat adnának el, amivel kevesebb pénzt tudnak keresni, mint a hibriddel. Ez egyszerű matematika szerintem, tehát hogy ez tényleg nem bonyolult dolog. Hogy ebbe ez a fejlesztés, ez most tényleg úgy csúszott bele, ez a paki, hogy nem kéne túl jót csinálni elsőre, vagy úgy csúszott bele, hogy inkább spóroltak, mert egyébként is bukó, vagy keveset keresnek rajta, legalább akkor kicsit növeljék a profitot, vagy csökkentsék a veszteséget, ezt nem tudom. Tehát, hogy ez...
Én megmondom szintén, én ebben az elméletben sosem hiszek, hogy nem akarnak, hogy direkt csinálnak rossz autót, nekem ez szerintem ez egy gyártó nem megy így neki. Az nekem logikusabb, amit mondasz, hogy volt erre egy fejlesztési budget, amit azzal a tudattal alakítottak ki, hogy ebből szerintük mennyit fognak eladni, ez így is mínuszos lesz az autó, hát valamit muszáj itt Európának, mert nagyon, nagyon az előírások miatt tényleg kell, úgyis Kínának is fejleszteni kell, jó, akkor legyen valami, de nagyon szűk keretek között kellett mozogni valószínűleg anyagilag a fejlesztő csapatnak, és valahol meg kellett húzni, és itt húzták meg. És a cégnek ez nem volt olyan prioritás, hogy bárki is azt mondja, hogy ennek így működnie kell, mert ez nekik nem volt egy nagyon fontos termék akkor.
Azért a burn tesztje az valószínűleg egy nagyon kellemetlen pofonként érte őket, meg ha Japánon belül is volt hasonló teszt, az meg végképp.
Igen. Úgyhogy igen. Ez egy jó fejlesztés szerintem, és jó irány, és most már ugye idéntől ugye azt láttuk, hogy ők a Tesla poolba léptek be, ha jól emlékszem, tehát szükségük van a CO2 csökkentésre, tehát minél több elektromos autót kell adni, tehát idéntől, de leginkább jövőre, pláne most így fölbuhult a CO2 szabályozás egy kicsit, jövőre meg azt követő évben nagyon-nagyon sok elektromos autót kell ők is eladjanak, tehát szükségük van arra, hogy az a Toyota közönség, aki nyitott arra, hogy elektromos autót vegyen, az, ha megveszi a Toyotát, akkor elégedett legyen vele, és ne forduljon el a Toyota márkától azért, mert rossz autót kap, és szerintem most ezekkel a modellekkel ők ezt meg fogják húzni, és ugye nem véletlen tértek vissza a hagyományos elnevezésekhez, és nem BZ3 lett a CHR plusz, hanem CHR néven fut, amit ismernek, miközben a CHR-nek semmi köze, vagy CHR plusznak semmi köze a hagyományos CHR-hez.
Oké, mindjárt megyünk a CHR-re, de azért akkor annyit még itt a rendkedvért mondjunk el, hogy akkor tehát mostantól két akkumérettel lesz a BZ4X, ami egyébként maradt BZ4X, azt mondták, erről volt
igen.
Szó?
Igen, okay. Ezen nem változtattak, de ez az utolsó modell, ami ezzel a nevezéktannal jelenik meg Európában, tehát már nem lesz több ilyen.
Oké, szóval ez kétféle akkumérettel lesz. Ugye lesz egy kisebb akku, ez, ha jól látom, 57,7 kWh, ami körülbelül nettó 54, és lesz egy nagyobb akku, ami 71,4, az nettó 64, azért még mindig elég nagy.
A 71,4 az eddigi volt.
Bocsánat,
az
eddigi 71, volt, igen,
73,4 helyett igen. Egy 73-as lesz.
Nem egy, ami nettó 69, igen.
Igen, és ott nettóban nagy a különbség.
A puffer
igen. Igen. Igen, mert a 71-esből 64 volt a nettó, a 73-as ránézésre nagyon pici növekedés, de 64 helyett 69 lesz a nettó, tehát ott azért már egy 8%-os növekedés van, ha még a hatékonyságon is reszelgettek, akkor ott egy 10%-os hatótáv növekedés a plusz 8 nettó akkuval az befigyelhet. És szerintem nagyon, nagyon jó ez a fejlesztés, ami itt egy kicsit kockázatosnak érzek, hogy amit te is mondtál, hogy aki beül ezekbe már nem fogja azt mondani, hogy elpártol a Toyotától, az lehet a nagy kérdés, hogy hány Toyota rajongó pártolt el már az elmúlt évtizedben más gyártók termékére, mert elektromost szeretett volna, és a Toyota eddig nem szolgálta ki. De olyan szempontból hát, nagyon jó.
Most itt viszonylag nagy az arány köztünk.
Igen, tehát én is nagy Toyota rajongó voltam, és jelenleg, vagyis már nem jelenleg, már vagy 5 éve nem Toyota-t.
Igen, azért gyorsan tegyük hozzá, hogy a Toyota nagyon jól el van az eladási darab számjával, szóval egyelőre ezt nem érezték meg. Itt inkább a hosszú távú hatás az, ami probléma, hogy ezt láttuk Kínában is, ahol az európai gyártóknak részben ez volt a problémája, hogy ez a problémája, hogy azok az új kínai márkákat annyira megkedvelték az emberek. Lehet, ebben van egyfajta nacionalizmus is, hogy hazai termék, meg az, hogy ugye nem voltak versenyképesek annyira elektromosban az európaiak, de hogy most, amikor már vannak jó villanyautóik az európaiaknak is, akkor mégis kevesebben veszik az ő autóikat, mert már megszokták azokat az új márkákat. Úgyhogy itt mindig ez a hosszú távú hatása a veszély. Szóval, csak hogy mert az előbb összezavartam, tehát nettó 69 és nettó 54, ez a két akkuméret, amivel meg lehet majd venni az autót, és a töltési teljesítmény is nem, az maradt 150 kW, mint ahogy emlékeztem, nagyon gyorsul.
Maradt 150 kW, de a gyakorlatban itt tényleg meg lesz. Nálam a Subaru Solterra volt, és amikor én teszteltem, akkor tök jól töltött, de én úgy töltöttem, hogy használtam rendesen az autót, elautópályáztam Miskolcról Budapestre, tehát volt ideje megmelegedni az akunak, meg talán nem is téli időszak volt, már nem emlékszem. Tehát én azt mondom, hogy tudott az autó jól tölteni, az lehetett ott a gond, ha valaki egymás után többször akart egy hosszú úton DC-t tölteni, vagy télen egy jégkockával fagyott akut szeretett volna tölteni. És pont ezen reszeltek. Tehát nem az a 150-es csúcs, meg még nem is azt mondom, hogy a töltési görbe volt ott a kritikus, hanem azt, hogy mindig minden esetben hozza az autó azt a töltési görbét. Meglátjuk, hogy a gyakorlatban ez sikerült-e, az ígéretek szerint igen, gomb is került a műszerfalra, hogy fűsd elő az akut, meg a navigáció, ha betervezi a töltőt, akkor is, már mi nem a műszerfalra fizikai gomb, gondolom, hanem a képernyőre, ezt nem láttam.
De menüben van egy bekapcsolható dolog, ami úgy nem volt teljesen egyetlen, hogy fog működni, de ott volt, igen.
A lényeg az, hogy elméletben van ilyen, a gyakorlatban meg majd, ha tesztelünk ilyen autót, meglátjuk, de mindenképp azon sikerült reszelni, amin kellett. Nem az akuja volt nagyon kicsi ennek az autónak a 71-jel, hanem a nettó kihasználható. Ráadásul abból a nettó 64-es akuból is japán szokásnak megfelelően egy néhány kilovattóra már 0% alatt volt. Amit kihasználhatsz, mehetsz, nem áll meg az autó, de valószínűleg a felhasználók, főleg a kezdő villanyautósok túlnyomó többsége nem mer nekivágni még egy 10 kilométeres autópályázásnak, amikor az autó azt mondja, hogy 0% a range, meg már előtte 20%-nál vagy 25%-nál, nem is emlékszem hol, de viszonylag magasan bedobta az autó, hogy most azonnal keres töltőállomást, mert itt baj lesz. Tehát két dolog miatt ekészték a Toyota villanyautóját, a kis hatótáv és a lassú töltés. A lassú töltést megoldja a fűtés, a kis hatótávot pedig megoldja ez a finom hangolás remélhetőleg, de mondjuk el azt is, hogy mi az az előny, amit ők ebből a konzervatív aku használatból profitálnak, az, hogy 1 millió kilométeres, 10 év vagy 1 millió kilométeres garanciát vállalnak az akura. Kis kiegészítés, ugye a legtöbb gyártó azt mondja, hogy 80% alá nem degradálódik az aku, a szokásos 8 év 160 ezer vagy hasonló futás alatt. A Toyota a 10 év 1 millió kilométerre 70%-ot vállal, és van egy kis csillag, hogy akkor él ez a garancia, hogyha te az autó 10 éves koráig elhordod a rendszeres felülvizsgálatra az autót, aminek vélhetően van valami díja. Nekem ez azért ismerős az rendszer, nekem ugye régen volt Toyota Priusom, és abban is úgy volt, hogy volt egy ilyen hibrid garancia nevű dolog, amit én kvázi egy biztosításnak tudok felfogni, hogyha elmentem évente vagy 15 ezer kilométerenként kötelező szervizre, és ott kifizettem egy akkoriban ilyen plusz 10 ezer forintos nagyságrend összeget, tehát annyit bőven megér évente, bárha az ember sokat fut, a 15 ezer azért jóval gyakrabban eljött, és akkor 10 éves koráig akármennyi kilométer került az autóba, ott ők vállalták, hogyha a hibrid hajtással gond van, akkor ők azt javítják, cserélik akármi. És szerintem ez egy tök jó csomag, ami megér ennyit. Miért mondom én, hogy biztosítás? Mert valószínűleg nem az van itt, hogy tuti egyetlen autóban sem fog tönkre menni 1 millió kilométerig az akku, de néhányban tönkre fog, amelyiket tényleg durvábban használták. Csak kiszámolja a Toyota, és nagyon jól teszi, és ezzel megnyugtatja a vevőket, hogyha a flotta, mit tudom én, 0,5%-ában vagy 2000-ékében megy tönkre az akku, akkor nekik bőven megéri kicserélni azt a két akut, ezért a marketing üzenetért, hogy ők a 10 év 1 millió kilométert hirdethessék, és vállalni is fogják.
Igen. Na, de lépjünk tovább a CHR Plus-ra, ami ugyanerre az alapra épül, és szerintem külsőre is azért nagyon hasonló autó, de hát a pontos méreteit...
Ez a BZ3, ami Kínában a BZ3, ez ugyanaz, vagy...
Nem.
Mert hogy azt mondtad, hogy ez nem a CHR, csak
nem, ezt, tehát hogy azt most csak példaként mondtam azt az elnevezést, nem tudom, hogy ezt milyen néven kellene, hogy fusson. Hát nem néztem utána, hogy mennyire hasonlít a kínai BZ3-ra, de a lényeg az, hogy ezt annak a vevőkörnek szállják ezt az autót, aki korábban a CHR-t vásárolta, és nyitott az elektromobilitásra, és szerintem ez egy nagyon jó húzás volt, mert a CHR a Toyotánál egy nagyon népszerű modell, és nyilván onnan tudnak átcsatornázni kellő számú vásárlót ahhoz, hogy ezt a modellt ezt érdemes legyen bevezetni. Egyébként nekem nagyon tetszik a belseje, és még kicsit úszusosabb lett a BZ4X belsejénél. A csomagtartó tágas, a láttér hátul megfelelő, tehát hogy tényleg egy jó csomagnak tűnik ez az autó, de egyébként fizikailag semmi köze az égvilágon a CHR-hez, tehát, az alapforma az azonos, de nem teljesen ugyanaz.
Inkább a stílus mondanám azonosnak.
Így van, a stílus az ugyanaz, de se a konkrét forma, se a technológiai alap nem osztozik a belső égési motoros változattal.
És erről már nem fogunk annyit beszélni, mint a BZ4X-ről, mert hogy a technikai alapok nagyon-nagyon hasonlóak, itt is megvan a 10 év gali, úgyhogy nem ismételem meg magam. Ami viszont érdekes különbség, hogy ez ugye egyel kisebb autó, ez nem a D-SUV, hanem a C-SUV szegmensbe érkezik. Ennek ellenére ez is két akkúval kapható, és a nagyobb akkú egy picit nagyobb, itt 77 kWh a bruttója, ugye a BZ4X-nél a nagyobb 73,1, és a nettója, ott már egy kicsit kisebb a különbség, az 72 körül várható, tehát beletesznek egy 4 kWh-val nagyobb bruttó kapacitást, és itt már megint látszik, hogy lehet, hogy ebből többet akarnak eladni, és jobban vigyáznak az akkura, mert bruttóban 4-jel több, nettóban meg csak körülbelül 3-mal lesz több.
Itt ugye az akku különbségnek az a háttere, hogy egy új akkukémiát fejlesztettek, vagy vettek, vagy nem részletezték pontosan, hogy mi van a háttérben, de ebből az új akkukémiából viszont nem tudtak annyit gyártani, hogy jusson a BZ4X-be is, és a CHR-be is, és a Lexus-ba is, úgyhogy emiatt csak a Lexus és a CHR Plus kapta meg, a BZ4X-be pedig a korábbi kémiával gyártott.
Ez érdekes. Én simán azt tippeltem volna, hogy egyel több cella van ebbe és a Lexusban, mint a BZ4X-ben, de ezek nem, szerint másik kémia igen. Van valószínűleg.
Ezek saját akkumulátoraik nem beszállítottól veszik?
Hát biztos nem ők fejlesztik, mert ők nem fejlesztenek akkumulátort, a Panasonic szokott lenni a partnerük az akku cella gyártásban, de hogy magát, a modult, meg a pakkot az kifejleszti, vagy ki rakja össze, azt nem tudom.
Mert én mintha úgy emlékeznék, de lehet, hogy rosszul, és nyugodtan javítsatok ki kommentekben, hogyha valakinek más infója van, hogy a Kínának szánt modelleknél ott helyi kínai akkuk vannak benne, most már meg azt nem mondom, hogy CATL, vagy BYD, vagy mi, de hogy... Uh-huh. Hogy akkor ez igen, fura, hogy egy ekkora autógyártó, akinek ekkora piaci súlya van, nem tudott még több akut szerint, miközben akut túltermelésről is hallunk, ugye egyfolytában, mindegy, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy szép nagy akkumulátor van, tehát normális méretű akkumulátorok vannak benne, inkább így mondom, hogy egy ilyen 55 körüli, meg egy 70 körüli, és akkor ezzel már úgy két jó hatótávot valószínűleg fognak tudni. Nyilván azért ez egy SUV forma, tehát ne várjon senki szedán hatótávokat egy ilyen nagyobb autótól, de hát az emberek ezt szeretik. Viszont hagy dicsérjem meg egyvanben a Toyotát mindenképpen a képeket nézve, ami nekem most már egy ilyen kis hülyeségem, amit minden új autóban megnézek, hogy gyakorlatilag a Teslán kívül az összes új autóban, még a legdrágábbakban is mindig csak egy indukciós töltőt szoktam látni az utas térben. Nyilván nem ez a legfontosabb dolog a világon, de tudva, hogy ennek a nettó költsége lehet 3,5 dollár, hogy még egy részteket beraknak a másik telefontartó alá, vagy általában két telefontartó van bennük, és még a 30 milliós autóba is, amikor beültem, az egyik alatt volt csak tekercs, és felárése lehetett a másikba tölteni, tehát az utasod nem tud tölteni. Ezt nálam mindig annyira nagyra értékelik, amikor valaki beül mellém, és berakja a telefonját az enyémben, és jé, ez is tölt. Ez egy tök apróság, de hát filléres dolog, és a Toyotánál erre gondoltak, úgyhogy ez mindenképpen egy jó előjel arra, hogy átgondolták a belteret is.
Igen, mindegy. Igen. És ami még itt újdonság ezekben a modellekben, hogy tervez töltésekkel is a navigáció, és hogyha minden igaz, ezt a korábban eladott Toyoták is, BZ4X-ek is megkapják majd, úgyhogy ez egy olyan dolog, ami megérkezik a modellek, korábbi modellekbe is. Viszont nem tűnik annyira szofisztikáltnak, mint például a Teslának a rendszere egyelőre. Úgy tűnik, hogy ez a... Illetve azt meg is erősítették, hogy a korábbi utak fogyasztásából indul ki alapvetően, a hőmérsékletet figyelembe veszi, és utána, ahogy elindulsz, annak függvényében fogja módosítani a terveket, és számolja át a töltést.
Tehát szükséges. Nem húzza le mondjuk a netről, hogy merről fúj a szél, mint a Tesla, és akkor, ha szembeszél van, nem mondja azt, hogy itt tovább töltsek.
Én, ha jól értettem a beszélgetésből, akkor nem. Tehát, hogy
mondjuk ez a Tesla is egy pár hónap vagy egy évvel ezelőtti szoftver frissítését, hogy a szelet is belekalkulálja, meg most már az esőt is, meg radar van az esővel. Azért is ez folyamatosan fejlődött, nem egyből volt ilyen okos.
Világos. Ami itt hiányzik, az annak a figyelembevétele egyből, hogy te egy autópálya szakaszon fogsz menni, és feltetlen gyorsabban még, illetve a domborzat. Azt viszonylag sokat beszélgettünk róla, de az jött le nekem, hogy azt, tehát próbálnak masszatolni a beszélgetésbe, de ahogy azt nem veszi figyelembe.
Pedig az elég fontos, elég nagy, az elég fontos, mert...
Meg az elég alap dolog, azt szerintem az első pillanatok ez még a tesztek.
Nem annyira változik. Nem. Ha be van írva egy navigációs célpont, a szél, meg a hőmérséklet, meg az eső az változhat, de azért a domborzat az viszonylag fix, hogyha én nem tudom, a Tátrába megyek, akkor azt nem igen fogják elhordani.
És ugye az alap térkép adatokkal valószínűleg meg tudják kapni, mert hát a Tesla az ujjából szopja. Nekem az a fura ebben egyébként, hogy így kicsit általánosabban előbb a BZ4X-re is akartam már ezt mondani, csak elfejtettem, hogy és abszolút nem csak Toyota probléma, de hogy szerintem ezt láttuk a többi nagy autógyártónál, hogy valahogy úgy mentek neki ennek az egész bulinak annó, hogy ők ezt rutinból megoldják majd. Majd amikor kell villanyautót gyártani, majd akkor gyártunk, 100 éve gyártunk autókat, hibrideket is, tudjuk mi az elektromos motor, már aksikat is tettünk az autóba emiatt. Nem egy nagy történet. Most majd, amikor szükséges, most nem még szenvedjenek ezzel kis startupok, hogy kalapozzák hozzá pénzt, mi majd egyből bejövünk, azt rögtön harmadik generációs autókat teszünk le. És nem. És az látszik, hogy nem, hogy a BZ4X az első generáción is az látszik, most ezekre, amiről beszélünk, hogy még a navigáción fejleszteni kell, hogy ezt a tanuló pénzt még a legnevesebb gyártók sem tudják megspórolni, nem lehet megváltani valószínűleg pénzzel azt az időt, amit nem fordítottak ezeknek a fejlesztésére, még úgyse, hogy nyilván az ő csapataikban is van olyan, pláne egy ekkora cég, aki a versenytársak termékeit szedi darabokra, elemzi, nézi át, ez minden gyártónál szokás, tehát tudják, hogy a másik mit hogy csinál. Nem az van, hogy tőlünk tudják meg, hogy tervezni kéne dombozattal, mert az milyen jó ötlet.
Nem, sőt, a hibrideknél is tisztában vannak azzal, hogy az akkúra a hőmérséklet hogy hat. Ezt azért tudom mondani, mert a régi Priusomban volt olyan, hogy hiába volt tele az akku, ha extrém hidegben vagy akár nagyon melegben napon parkoltam, ott ugye a pluszban az utastérben volt az akku, akkor benzinmotorral indult el az autó. Csak ott ugye volt vészterv, hogy ja, hát most túl meleg az akku, akkor, vagy túl hideg, elindulok benzinmotorral, és ahogy szépen lassan ideális lesz a hőmérséklet, akkor kezdem használni. Hát egy elektromosban ezt nem annyira lehet megtenni, mert másképp nem tudsz közlekedni.
Igen, hát ez, hogy nem lehet egyből jó villanyautót csinálni, még a legnagyobbaknak se fog sikerülni, ezt már nagyon régóta mondjuk, és ez látszik is most beigazolódni, hogy ez tényleg így van, sajnos. Hát ezen a folyamaton át kell menni mindenkinek, úgy néz ki.
És akkor jön a harmadik autó, ami számomra mindig a legérdekesebb, mármintve azért a legérdekesebbek ezek, mert ezek a legolcsóbbak, és ugye mindig a megfizethető áru villanyautóknak örülünk jobban. Ugye a másik kettőről még nem beszéltünk árról, a BZ4X-nek ugye eddig is lehetett kapni, gondolom, hogy hasonló lesz az ára, majd a kis akustán kicsit adta a nagy akus megfelette. A CHR Plus-ról nem tudom, hogy tudunk-e valami árat, Tibor mondta-e bármit, vagy hogy mikor érkezik, az se.
Nem rémlik, év végétől lesz rendelhető, és talán jövő év első negyed évében lesz kapható. Talán már bizonyos piacokon idén év végén elkezdik forgalmazni, de Magyarország valószínűleg nincs benne azok között, a bizonyos fontos piacok között.
A BZ4X megújulását azt már nyárra ígérik, hát hogy most itt Magyarország melyik piacnak számít, nem tudom, de vélhetően az előbb lesz, mint CHR Plus.
Na jó, és akkor itt van az Urban Cruiser, amiről beszéltem, hogy ugye ez a B-szegmens érkezik, ami amúgy is a B-szegmens SUV a legnépszerűbb kategória Európában. Ebben tök jó, hogyha lesz egy megfizethető elektromos változat. Ugye azt tudjuk, hogy ez a Suzuki Elvitarának a rokona. A rokona az valószínűleg egy eufemizmus volt, mert gyakorlatilag itt azért ez egy nagyon-nagyon hasonló autó, tehát hogy kicsit más kozmetikai egyekkel, de ezek műszakileg valószínűleg meg fognak egyezni, mert nincsen semmi baj. Mit tudunk erről a kocsiról, mit lehetett kitalálni? Mit osztottak meg erről, Tibor?
igazából nem ez az autó volt fókuszban, hiszen ezt az autót már korábban bemutatták. Ez az autó azért volt érdekes, mert itt lehetett talán először beülni, úgyhogy az ember tényleg alaposan végtapogassa, meg végignézze az autót. Persze az alapos, azt azért úgy kell érteni, azt tudni kell az ilyen rendezvényekre, hogy meghívnak vagy mint 500 embert, 500 újságírót, és az alatt a nem tudom, körülbelül 12 órányi idő alatt, amíg tart ez az egész rendezvény, kellenek az 500 újságírónak mind végignézni ezeket az autókat, tartalmat gyártani róla, és ez úgy néz ki, hogy be voltak osztva az országok, és Magyarországról voltunk, mit tudom, 10-valahányan, és volt összesen nem tudom, 3x fél óránk kiosztva talán, vagy valami ilyesmi az autókra, amit meg lehetett nézni az autókat. És mivel az összes ország mind csúszott a saját szlottjaival, gyakorlatilag ilyen össze-vissza idők, még a zárás előtt 2 perccel még az RX-be be tudtam ülni, kb. Ennyi volt a lehetőségünk. Na mindegy, szóval, hogy itt az Urban Cruiser-be is végre be lehetett ülni, Brüsszelbe csak egy forgó színpadon lehetett körbenézni, meglátni. Én nekem nagyon tetszik az igazság ez az autó, tehát egy tök jó városi, élhető méretű, ugye megemelt, könnyű beszállni, tágas, relatíve tágas, tehát hogy el lehet benne normálisan férni, jó ülések vannak benne. Nekem egy kicsit komor volt a sötét belső, de azt leszámítva nekem tetszik az autó.
Visszakérdetekben ugye nincs nagy újdonság, mert a Vitara-ról már tudtuk, hogy érdekes módon ebbe LFP akku kerül a többi Toyotával ellentétben, egy 49 és egy 61 kWh-s pakkal készül. Ha jól emlékszem, ebből is lesz összkerekes, a kisakú az csak, igen, kisakú az csak első kerékhajtással, de a nagyakus az választható összkerékhajtással is. És ami még érdekes, hogy erre is ígér a Toyota 10 éves, 1 millió kilométeres, vagy legalábbis 10 éves biztos az 1 millió kilométert, itt nem láttam, de valószínűleg az is.
Ezt most nem tudom.
Az RFP-re valószínűleg könnyebb szívvel ígérik ők is egyébként, de még a hatótávra annyit, hogy a nagyakus hátsó kerekes, vagy belső kerek, mondom, első kerekes, igen, első kerekes, mert ő van a motor, látom, a Frank sincs, mert a zsúfoltak bele mindent, szóval lényeg az, hogy 400 VLTP kilométer körüli értéket várnak a nagyakus első kerekestől, az összkerekes meg 350 lesz, a kisakus első kerekes meg 300 kilométer. Tehát ez a 300-350-400 ezek lesznek az opciók hatótávban.
Még amit érdemes elmondani, hogy most ugye megjelent 3 új Toyota, ha a BZ4X-et is újnak számítjuk, ők 2 éven belül 6-ot ígérnek, és erről volt is ilyen slide, hogy ez a 3 autó látszott, meg alatt a 3 sziluett, és abból a sziluettből lehet következtetni, vagy tippelni, hogy mi várható, és hát nagyobb SUV-k várhatók, illetve egy pick-up várható. Valószínűleg ott nem Magyarország lesz a célpiac, vagy azt nem lehet komolyan venni, hogy ott milyen sziluettek voltak?
Én nem venném komolyan. Nem, én nem vagyok benne biztos, hogy pick-upot fognak bedobni a következő 3 autóra.
Hát figyelj, ha Amerika is fontos piac, akkor azért nem árt ott azért élesedik a verseny.
Hát de látható, hogy
nincs. Amúgy erős a pick-up piacon.
Igen, erős a pick-upon, meg fontos piac nekik nyilván Amerikában, de az látszik, hogy még a Cybertruck sem tudott áttő sikert elérni azon. Tehát nincs az, hogy most mindenki eldobja az F-150-ét és rohan Cybertruckot venni, és a Lightningot se veszik olyan nagy mennyiségbe, tehát nem tudom, hogy most a Toyotának mennyire lehet az üzletileg érdekes, hogy pont erre a piacra, ahol viszonylag kicsik az eladások, próbáljon bejönni. Nem tudom, nem lehetetlen, nem azt mondom, hogy nem ez lesz, de én nem indulnék ki azokból a sziluettekből. Tehát szerintem nem az a reális. Ugye a Land Cruiser SL néven egy tanulmányt már 2 évvel ezelőtt bemutattak, annak az agyagmodellje most is ki volt állítva. Úgyhogy az lehet meg. Hát ugye Kínában nőkik azért többféle modelljük is van, ki tudja, hogy azokból mit hoznak el.
Én azért örülnék, hogy
most csak spekuláció.
Nekem a Mirai is nagyon tetszik, a hajtásától, ha elvonatkoztatok, tehát egy tisztán elektromos Mirai-t azt el tudnék képzelni tök jó hatótávval, mert ugye alacsony jó fogyasztású autó.
Igen, még annyit itt, ha már szoboztad a hidrogént, hogy én feszegettem a hidrogén üzemanyag cella meg a szilárdtest akkumulátor kérdést a beszélgetésben, és odajukadtunk ki. Ugye a kérdésem az volt, hogy ha a szilárdtest akkumulátor az megszületik, tényleg sorozatgyártásba kerül.
Mert az már van, nem? A Tokiói olimpiára készült el.
És hogyha ez tényleg megjelenik, akkor tulajdonképpen a hidrogén üzemanyagcellás hajtás azt az egy egyetlen előnyét is elveszíti, hogy a hagyományos akkumulátorossal szemben, hogy gyorsan tölthető, hiszen a szilárdtest akkumulátoros is várhatóan sokkal gyorsabban tölthető lesz, mint a hagyományos sima akkumulátorok. Hogy akkor miért lehet érdekes, miért akarhat valaki majd hidrogénüzemanyag cellás autót venni, és tulajdonképpen a válasz az volt, vagy a válaszban az derült ki, hogy már ők is inkább az energiatárolás piacra lőnek az üzemanyag cellás meg a hidrogénes rendszereikkel, tehát oda akarják azokat eladni, nem a közlekedésbe. Tehát, hogy
igen, volt egy...
vannak buszok, meg vannak teherautók, de nem ez a lényeg, nem ez a fókusz.
Volt egy nyilatkozatuk az elmúlt évben talán erről, most már nem tudom szó szerint visszaidézni, még nekem is az a gyanút keltette, hogy mintha nagyon óvatosan kezdenék átpozícionálni, ott még a teherszállításra fókuszálás volt benne, ha jól emlékszem, ami már ott is azt mondtuk, hogy lehet, mert lehet, hogy a nagy hatótávú, milyen, nem tudom én, Hannover, Brassó, vagy nem tudom milyen útvonalakra kell még majd egy ideig, de hát, hogy mennyire éri meg, mert az akkugyártása gyorsabban fog fejlődni, mint hogy ez releváns legyen. Nem tudom. A pick-upnál akartam csak annyit mondani, hogy szerintem a pick-upoknál az tipikusan az a kör, ahova viszont még tényleg valószínűleg fejlődni kell az akkuk energia sűrűségének, mert ugye ezeket nem véletlenül, hogy ilyen bődletes nagy akut raknak bele a REM-nek, vagy a Chevy-nek, vagy a REM-nek lesz majd az elektromos változat, amit megértek egy hatalmas akkúval, aztán mégse jött most ki, hanem inkább egy ilyen hibrid verzió jött ki, és majd jön az elektromos. Mert az tipikusan, hogy olyan dolgokra használják, hogy vontatnak vele, hogy nagy terheket visznek vele, terepen is használják, tehát nem csak aszfalton. És lehet, hogy ott még azt mondjuk, hogy jó, hát az a 400 km nem egy rossz hatótáv, de ezek között a körülmények között lehet, hogy már nem annyira kényelmes mindenkinek a használata, ezért én itt azt várnám, hogy akkor lesznek népszerűbbek, amikor jelentősen többet tudnak ezek az aksik.
Igen, mert már hardcore felhasználók is úgy nyilatkoznak róla, hogy ez nagyon jó, és hogy ezt érdemes megvenni. Egyébként meg ott is azért Amerikában is az van, hogy el lehetne adni ezeket a pick-upokat azoknak a pick-up vásárlóknak, akik tényleg csak a design
városi parádézásra használják, igen.
Így van, tehát, hogy soha nem használják a terepen, meg soha nem használják vontatásra, meg teherszállításra, tehát nyilván ez egy nagyon jelentős réteg, akiknek nagy mennyiséget el lehetne ezekből adni, de valahogy őket még nem tudták megfogni ezekkel.
Na jó, és akkor beszéljünk egy nagy rövid ideig még a negyedik Toyotáról, ami nem Toyota, aztán menjünk tovább, hogy a többi témára is üssön időnk. Ez pedig az a bizonyos Lexus RZ, ami ígérte már korábban a Steer by Wire megoldást, ha jól emlékszem, hogy ebbe tervezték. Aztán ez volt, amit teszteltél, vagy azt a...
Igen, ez volt. Olyannyira ebbe tervezték, hogy azt hiszem, hogy bő 2 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy már 3 is volt, az nem tudom pontosan, ki is próbálhattam, és tök jól működött, és ott nem sikerült vele hibát produkálni. Közútra engedtek minket, bár aláíratták, hogy egy prototípust vezetünk, tehát tényleg nem volt az messze. Ott akkor azt mondták, hogy azért a jogi szabályozásnak való megfelelés az egy nagy falat számukra is, és ez Európában a legnehezebb, és pont azért kezdik Európában, hogyha itt átmegy, akkor a világ többi részén sem lesz gond.
És szóval ez a Lexus RZ 550-e, ami ennek a típusnak a jelölés, az ugye ez jó, majd ezzel az...
Hát az 550-e az a teljesítmény szintre is utal, tehát maradjunk, ami a Lexus RZ, és ebből lesz többféle akkuméret és teljesítmény.
Akkor a kisebb akkúval is megkapják ugyanezt a szírbárvárat.
Hát, hogy a kormány az járni fog valamelyik szinthez, vagy megvehető lesz plusz X forintért, ezt nem tudom, ezt majd halátjuk a részletes árlistát, de a Lexus RZ lesz Steer by Wire kormányzással, meg lesz belőle egy 550e kódnevű legerősebb változat.
Így van. Hát sajnos menni itt nem lehetett vele, tehát nem tudjuk, hogy nem tudom ezt megmondani, hogy esetleg változott-e valami a korábbihoz képest, ugye, és ráadásul én nem is vezettem azt a szerzetet, én Steer by Wire rendszert csak a Cybertruck-ba vezettem. Jónak tűnik, hogy 200 fokot lehet forgatni a kormányon összesen, és azzal meg lehet csinálni az, hogy teljesen kitekeri az ember a kerekeket, az első kerekeket. Nyilván könnyebb manőverezhetőséget ad autópályán, meg ugye változik az áttétel, és hát a virtuális áttétel is sokkal kevesebbet fordul ugyanakkor a kormány mozdulatra a kerék.
És ettől nem kell senkinek aggódni. Tehát teljesen automatikusan áll fejben az ember, Tehát nincs az, hogy rántasz egyet a kormányon is keresztbe állsz az autópályán. Én egyedül azt buktam be néha, hogy amikor így y-ozni akartam, akkor annyira belém volt rögzülve a mozdulat, hogy tekerek egy nagyot a kormányon, hogy akkor néha egyből végállásig csattintottam, de azt kvázi álló helyzetbe vagy 2 km/h sorogva, tehát az ott nem jelentett gondot. Ott így jaj, csattant egyet a kormány a végállásnál, de pillanatok alatt átszokik az ember, és nekem nagyon bejött egyébként.
Igen, és ott se arról van szó, hogy ez veszélyes lenne, hanem az inkább, hogy rosszul esik az embernek azt hallani, hogy a koppanásig forgatta a kormányt.
Teljesen más téma. Nagyon erős témaváltással, kicsit aggódva, hogy önvezetést hozok be, amiről mindig órákig tudnánk beszélni, de most én azért gondoltam, hogy ezt a viszonylag rövid hirtelen megjelent a héten, egy behoznám ide a hosszabb témák közé, vagy meglátjuk, amit akartok róla beszélni, mert engem maga az alapkoncepcióról érdekelne a véleményetek, aztán egy mondattal elintézitek, és akkor így jártam. Szóval az volt a hírünk, hogy a Mercedes EQS lesz az első autó, amit Németországban türkiz fényekkel engednek forgalomba, és ennek az a jelentőség, hogy talán a Merci találta ezt ki, lehet, hogy nem tökön az eredetlen, de náluk láttam ezt már korábban koncepción, hogy amikor L3-as szintre, vagy később akár nagyobb szintű vezetéstámogatóra kapcsol az autót, tehát amikor az autó vállalja a felelősséget és ő vezet, akkor szerintük jó ötlet, hogyha más színnel világítanak az autó lámpa, és a forgalom többi részevőjének ezt jelezzük, hogy ez egy önvezető jármű. Erről állítólag most, hogy ez átment így, akkor ők lesznek az elsők, hogy ebből később az lesz, mert én már hallottam ilyen ötleteket, terveket, hogy ez esetleg kötelezővé is teszik majd egyszer, hogy akkor így menjenek az autók. Na erről akartam veletek beszélgetni, hogy szerintetek ez jó vagy rossz, mert én mind a kettő bele tudnék érvelni, hogy türkizzel világítsanak az önvezető autók.
Én a rossz mellett nem tudok, tehát úgy vagyok vele, hogy miért ne.
De én meg azt kérdezem, hogy miért? Tehát, hogyha ugyanazt tudja ez az autó, hiszen a szabályozásnál azt kellett vállalni, hogy ez ugyanolyan biztonsággal tud vezetni, mint hogyha humánsor fel lenne, akkor miért kell megjelölni? Vagy akkor kapjon jelölést minden olyan autós, akinek versenyzői licensze van? Mert ő akkor lehet, hogy gyorsabban megy, vagy kapjon külön
olyan, fényt. Mint a T betű.
Hát igen, ezt akartam, hogy kapjon, aki még nem vezetett 20 000 kilométert, az kapjon egy, nem tudom, narancssárga fényt, vagy, tehát hogy, és igazából én nem tudom elhesegetni azt a gondolatot, hogy ennek, hogyha most ugye még csak opcionális, tehát ez egy lehetőségként uh-huh. került be a szabályozásba, de hogyha ez, és ez egy átmeneti dolog, hogyha beválik, és mondjuk 3 év múlva bebizonyítja a Mercedes, hogy ez annyira jó, hogy ennek köszönhetően nem volt egyetlen egy baleset se az utakon az L3-as rendszerükkel, akkor rábeszélhetik az EU-t, hogy ezt kötelezővé tegye, és annak ugye az lesz a közvetlen eredménye, például Teslára nézve, hogyha a Tesla mégiscsak megoldja a korábban eladott autókkal, és itt most nem feltétlenül biztos, hogy a 2019-ben vagy 2016-ban eladott autókra kell gondolni, de mondjuk az idén eladott Model Y, új Model Y-okra, ha gondolunk, amikben már van első kamera, meg van a legújabb hardware 4-es rendszer. Hogyha ezekben meg tudja oldani a teljes önvezetést a Tesla, akkor nem fogja tudni aktiválni, mert nincs benne türkis színű fény.
Majd a számítógép cserével felraknak egy ilyen utólag megvásárolható ledes kínai csíkot valahova, ami Bluetooth-szal kapcsolódik. Igen. És világít.
Egyébként honnan tudod, hogy a Model Y új LED csíkjának a fénye nem változtatható türkiszre? Tehát igen, ki tudja, mi van neten, még masztarsolyában?
Van a neten most egy-két olyan videó, amiről mindkiderült persze, hogy ilyen AI-jal generált, vagy valami hasonló megoldás, ahol a hátsó fényten most úgy látszik, hogy Kínában nagyon bejött, mert csomó videót láttam posztolva, hogy ilyen már afterburnernek, utánégetőnek is becézgetik, hogy az aszfalt vagy ilyen vörös csíkot húz. Na, a lényeg az, hogy annak a színét megváltoztatták, és volt, láttam zöldet, meg minden színeket, de nyilván ez nem valós kép. Én azért mondtam, hogy mind a kettő mellett tudnék érvelni, mert tehát ha ezt egy pillanatra komolyan veszem a Mercedesnek az ötletét, és azt mondom, hogy ezt ők a biztonság miatt teszik, nem hiszem, de ha így venném, akkor arra gondolnék, hogy ez egy nagyon átmeneti dolog, hogy jelzem a többi, kvázi mint egy tanuló vezetőnél, jelzem a többi részvevőnek a forgalomnak, hogy ez egy önvezető rendszer, amiről tudjuk, hogy még nem tökéletes, kicsit legyél óvatosabb, legyél előzékenyebb velem, és ne kap föl a vizet, meg ne dudálgass, de menni fog az autó. Na de hát ez egy átmeneti történet, tehát azért ez nem tarthat sokáig, ha rohamosan fejlődnek, meg nyilván ezek úgy fognak majd elterjedni, ha már legalább olyan jó, vagy sokkal jobb, mint egy emberi sofőr.
Ez a másik irányból is lehet, Balázs, hogyha ha 10 év múlva bebizonyosodik, hogy ezek annyira megbízhatóan és biztonságosan vezetnek, a rendőrnek lesz egy jelzés a közúton, hogy,
ja, hogy ne is nézze,
ezzel nem kell foglalkozni, ezt tudni nem ne fog vigyázni.
Igen. Vagy mondjuk olyankor nem kell szondáztatni a sofőrt, mert látjuk, hogy az autó türkiszfénnyel megy.
Igen, ha csak pénzgyűjtés miatt állunk az út szélén, hogy gyorshajtásért trafizzunk, vagy szondáztatással pénzt keressünk, akkor ezeket el.
Na látod, ez egy valós probléma, hogy ha azt mondják majd, hogy az autók ugye ittasan is mehetsz autóval, ment sofőrülésben úgy, hogyha az autó vezet. Megállt a rendőr, akkor majd egy OBD olvasóval fogja a rendőr nézegetni a sportkomputert, hogy te most önvezető üzemmódba mentél-e, vagy nem. Tehát ez erre például lehet egy jó megoldás, hogy távolról látja. Hát... Persze jönnek majd a gyári firmware, vagy nem gyári firmware modok, meg crackek, hogy az én autóm kéken világít mindig, és azt hiszik, hogy ő vezet, miközben én vezetek.
Ugye a tavaly májustól, vagy hogy az autókban elő kell készíteni az alkoholszondára.
Igen.
A rendszer, tehát hogy én ezt erre azt a megoldást látom, hogy legyen benne az alkoholszonda, és hogyha alkoholos állapotban ülök az autóba, akkor, tehát hogy
nem indul az autó, csak önvezető.
Akkor csak önvezető módban legyen hajlandó menni, és ezt nyilván ezt kiírhatja oda a műszerfalra egész nyugodtan folyamatosan, amíg benne ülök.
Na szóval, de hogyha én ezt nem veszem ennyire komolyan, és nem azt mondom, hogy valami biztonsági történet, amiben nem nagyon hiszek, hogy ezt emiatt találták ki, én arra gondolnék, hogy ez egy remek marketing eszköz viszont. Mert ezzel a Mercedes azt tudja üzenni a többi autósnak, amikor megy, és ezt elleshetné már gyártó, akár Tesla is, ezért berakhattak volna több színű ledet az autókba akár. Mert ez olyan arra tök jó, hogy amikor megy az autó, akkor reklámozza magáról, és aki körülött, olyan, mint a zöld ráncszám, erről beszéltünk, hogy a magyar zöld ráncszám, hogy mennyire látványos, ugyanígy, hogy nézd, ez a Mercedes is önvezet, mondja valaki a másiknak, miközben mennek, hogy így ezek a Mercedes, múltkor is láttam, mert ami kéken világított, ezek mind maguktól mennek, tehát ilyen szempontból zseniális ötlet. Ami miatt ellene érvelnék, az az, hogy mindig egy ilyen az egy felhívás keringőre, és a hülye gyerekek majd ezeket az autókat fogják leckésztetni, meg így ráhúzni, meg minden, hogy szórakozzanak vele, hogy na ezt tudod, az alákormolós dízelesek, és én kicsit ettől tartok, hogy ez ilyen provokációs céltábla lesz.
Abszolút egyetértek, simán meg tudják azt oldani más autósok, hogy kényelmetlen legyen neked használni ezt a rendszert, nem, ne legyen komfortos úgy utazni, hogy az autó állandóan fékezget, csak azért, mert az előtte lévők össze-vissza féktesztelik.
Ha belegondolsz, hogy azért a hagyományos autós társadalom egy nagyon vékony szeletében, és azért, mert nagyon vékony szeletében, mert szerintem akik az autós lapokat olvassák meg, azokhoz kommentelnek, az egy vékony szelet a társadalomnak. A társadalom túlnyomó többségének az autó egy használati tárgy, van 4 kereke, annyitok róla, hogy piros vagy kék, és nem is érdekel róla, nem is akarok róla többet tudni. Szóval, hogy azért ott nagyon sok ellenőrzés van még mindig a villanyautózás kapcsán, ami nagyjából odáig tart, amíg nem használ huzamosabb ideig villanyautót, és én azon gondolkodom, hogy szerintem az önvezető autó kapcsán még nagyobb lesz az ellenérzés, mert ott még inkább ott lesz az, hogy már el akarják tőlünk venni, és ennek az lesz, hogy nem is lehet majd, ami egyszer valószínűleg ez, nem is lehet majd vezetni csak önvezető üzemmódban, mert hogy nem most, hanem 30 év múlva, vagy csak külön speckó jogsival, amit nehezebb lesz megszerezni, vagy csak zárt pályán, vagy valami, mert azt fogja látni a hatóság, hogy önvezető üzemmódban a balesetek a századára estek vissza, és innentől kezdve egy jogos társadalmi döntés az, hogy korlátozzuk, hogy lehet kézzel vezetni, hogy lehet, vagy nem lehet. Szóval ezért gondoltam, bedobom ezt a türkiszkék mercit, de hát akkor ezt kiveséztük. Oké. Na, akkor a türkisz lámpák után térjünk át a rövid hírekre, ha egyetértetek velem. A rövid híreknél az első, az emlékezzünk meg a Nissan eseményéről a héten. Ugye ezt már belebegtették az elmúlt hetekben, volt róla japán forrásokból pletyka, amit én láttam olyan kommentet az interneten, hogy ez nem is igaz, ez hazudtok, mert maga az érintett cáfolta, annyira cáfolta, hogy 3 héttel később ki is rúgták, szóval, hogy leváltotta a Nissan a vezetőjét, az első számú vezetőt, a CEO-t, itt már a képen az új CEO-t látjuk, és akkor azért, hogy tegyünk neveket is mellé, Uchida Makotónak hívták az előző CEO-t, aki 5 évig vezette a Nissant, és hogy ez mekkora váltás most, vagy mekkora nem váltás, erről beszélhetünk egy kicsit, ugyanis az új úriembert Iván Espinozának hívják, ami egy kevéssé japán név, tehát ezt az is hallja szerintem, vagy is érzi, aki csak audióban hallgat minket, már pedig tudjuk, a japán cégnél láttunk már ilyet, tehát a Sony-nál is, meg pár cégnél láttunk, vagy talán a Sony Entertainment-nél volt, hogy külföldi vezető volt, nem tudom, hogy a konzumer részen volt-e ilyen, de hogy ritka a japán cégnél, hogy nem japánt választanak első számú vezetőnek. Az viszont nem ritka, hogy házon belül, tehát Espinozának is 20 éves Nissan múltja van, és eddig is a termékfejlesztési csapatot vezette, úgyhogy nyilván nem a semmiből jött. De az, az történt.
Nagy bőgő doboza, nem?
Hát figyelj, az minden külföldi visz magával a Nissanhoz szerintem, hogyha el kell hagyni az országot, akkor legyen kéznél. Szóval a lényeg az, hogy március 31-en leköszön az előző üzleti igazgató, és új embert neveznek ki, amire azt mondják, hogy a egyrészt a negatív pénzügyi eredmények, másrészt pedig a Hondával dugába dölt Frigy az oka, és hogy állítólag a Bordas szeretné, ha újra felvennék a fonalat a Hondával.
Szurkolunk nekik, hogy túléljenek, ennyit tudok kommentként hozzászólni egyelőre.
Nem tudom, én nagyon kíváncsi lennék arra a meetingre, amikor ő megjelenik. Bár lehet, hogy eddig is ott volt azokon a meetingeken megfigyelőként, ahol visszamenek a Hondához, hogy na, léci.
Én úgyhogy a Honda eleve nem nagyon akart ezt az egészet, szóval igen, ilyen jó kérdés, hogy... Jó, ennyit akkor erre a Nissan történetről. Nyilván gratulálunk a kinevezéshez, és reméljük, hogy kivezeti ebből a kátyúból a Nissant az új vezető. A következő az egy Fordos hírünk, mert előre tettem ezeket a biznisz híreket, hogy legyünk túl rajtuk, de azért szerintem ez is
elég lényeges. Ez egy önvezető gyár, látom a képen, türkiz az egész.
Türkiz az egész. Igen, ez egy régi kép, egy ilyen látványtér még a Fordnak a kölni gyáráról, hogy hol fogják átalakítani, csak ezt szoktam ilyen körülvenni, mert ez legalább nem egy autóról szól. Szóval a lényeg az, hogy 4,4 milliárd eurót ad a Ford központ az európai lányvállalatnak, pontosabban annak a cégnek, a Ford verkének, amelyik az európai gyárakat üzemelteti. És állítólag ez nem teljesen új pénz, ez nyilván ilyen vegyes megoldás ilyenkor, mert voltak ilyen belső, meg külső hitelei a Ford európai üzletágának, amiket ezzel kiváltanak, plusz ebben van még annyi apanás, amivel a következő évek stratégiaváltására, meg átalakítására lesz elég pénz. Nekem azért volt fontos ez a hír, mert azért az azt jelenti számomra, hogy egyelőre mégiscsak hosszú távon tervez a Ford Európával. Nyilván ők látják házon belül, mennyire jók a Caprinak meg az Excel-nek a rendelései, de hát igazából meg ugye majd jön a elektromos Puma, erre a háromra tették föl a fél céget kb., hanem az egészet, mert szépen kivezették a hagyományos modelleket, nem is sem mutatnak be hagyományos hajtásláncol újdonságokat, hogy max frissítgetnek, és ennek a háromnak kéne elvinni az eladásokat. Egyelőre nem láttuk, hogy az európai eladások első helyre ugrott volna bármelyik is, de még az elején vagyunk.
Hát én szurkolok nekik, én szeretném, ha Ford ezt túlélni, ezt a nehéz időszakot, hogyha ez a pénz kellett hozzá, akkor hajrá.
Szöcske, ennyi. Fordos semmi hozzáfűzni való.
Hát én is aggódom, hogy a jó nevek megszűntek, jó nevű modellek, reméljük, hogy összehozzák.
És akkor a harmadik, és egyben utolsó, és olvashatatlanul rossz ábrát berakó, le is veszem gyorsan hírünk, ez csak a Volkswagennek az éves üzleti eredménye, mert rendszerint nagy gyártókról megemlékezünk, a Volkswagen is bejelentette, hogy mennyi pénzt keresett, vagy nem keresett az elmúlt évben, és hát ott azért ugye nagy ilyen vérzivatarokról lehetett beszámolni az elmúlt időszakban, a német sajtó csak ezzel volt tele, hogy hány embert akarnak ülni, hány gyárt akarnak bezárni, uramisten 10 milliárd eurót akarnak megsporolni, jaj, de az sem elég, de még kell megsporolni még x milliárdot, meg itt, meg ott, meg ott. Ami valószínűleg olyan szempontból igaz, meg releváns, hogy nyilván ők látják a belső számokat, de azért mindenkit megnyugtathatok, hogy az adózott eredménye 12 milliárd euró lett a Volkswagen csoportnak a tavalyi nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz évben, ugye, amiről itt sírtak, ami nyilván jóval kevesebb, mint a korábbi év, tehát egy jelentős visszaesés van, aminek nem fognak örülni a befektetők, vagy nem örültek a befektetők, de azért nem arról van szó, hogy a csőd szélén tengere a cég. Harmadába kevesebb a profit, mint egy évvel korábban, ennek egy cég sörül, de 40 milliárdjuk van a bankban, és nyilván Oliver Blumének a reformét végre tudják hajtani, aztán meglátjuk, hogy ez mennyire javít a hatékonyságon.
Igen, az a kérdés, hogy mit ígérnek, vagy mit tudnak teljesíteni ezért cserébe, tehát hogy elnézze a befektető, vagy elnézzék a befektetők ezt a csökkenést, tehát hogyha ezzel meg tudják menteni a céget, és át tudják vinni az elektromos autózás korszakába, meg a digitalizált autózás korszakába a céget, akkor szerintem ez nem nagy ár érte. Ha nem, akkor viszont veszélyes lehet.
Igen, alapvetően azért én azt látom, hogy valóban valószínűleg van valami, hát valószínűleg hát minden lenne alapjának, amit Blume mond, tehát mégiscsak ő a cégnek a vezető, meg ő látja belülről a dolgokat, de hogy ugye ők a költség csökkentésre fókuszálnak, és ha azt látod, hogy az eladási darabszámuk az egy 2% körül valami nagyon minimálisan esett, az árbevételük az talán egy hajszállal még nőtt is, tehát ilyen 322 helyett 324 milliárd euró, ehhez képest harmadával esett a nyereség. Ez embernek úgy elsőre azt sugallja, és én nagyon-nagyon sok rendkívüli tételt nem láttam, hogy valóban nem gyártanak olyan hatékonyan, mint mondjuk a versenytársaságban, mint jó lenne, tehát ugyanakkor a bevételből csökkenő nyereségük lett, úgyhogy nyilván nem véletlen, hogy erre fókuszálnak.
És ugye itt ez, azt tegyük hozzá, hogy egyáltalán nem biztos. Persze lehet, hogyha valaki mélyebben belemegy a számba, meg nem tudom, milyen szinten kommunikálnak dolgokat, de nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ők minden egyes darabot rossz hatékonysággal gyártanak le. Simán lehet az, hogy ugye vannak olyan gyáraik Németországban, amik nagyon elhúzzák a...
Rossz kihasználtsága működnek, igen.
Igen, rossz kihasználtsága működik, fix költség ott van, üzemeltetni kell, fizetni kell az embereket, de alig járt valamit.
És nem lehet simán bezárni.
És ugye nem lehet bezárni, vagy hogyha bezárják, akkor is ugye költséges, hogyha az elbocsátásokat megint csak költséggel jár. Tehát, hogy ezek simán elhúzhatják itt a számokat, szerintem.
Viszont annyit még akkor, hogy jegyezzünk meg, a Cupra az egy minimálisan, a Seat Cupra egy minimálisan javult, ugye az Audinak lettek nagyon-nagyon rosszak a számai, még egy házon belül is, meg a Porsche-nak se volt túl jó az eredménye, és a Porsche is bejelentette ezzel párhuzamosan 4000 fős létszámleépítést egyébként, meg a Volkswagen csoport az 1600 főt elküldte a Cariattól az 5000-ből a szoftver csapatból, bár azt mondták, hogy a szoftverfejlesztőket ez nem érinti, ezek az ilyen háttértevékenységek, valószínűleg voltak ilyen kettőződések, hogy nem tudom, volt HR, meg könyvelés, meg ez a Cariadnál is, meg a Volkswagenből, csak tippelek, és ezekből lehet húzni. Na de ez csak zárójel, a lényeg az, hogy a Skoda 30%-kal javított a pénzügyi eredményén, úgyhogy a Skodának szerintem valószínűleg rekordéve volt, és a vicc az, hogy azt néztem, hogy ugye ezt az operatív eredményt nézi a Volkswagen, ők azt hangsúlyozzák, hogy mennyi az operatív eredmény, és majdnem túlzás, de ilyen pár száz millió euró különbséggel, 2,5 milliárdos operatív eredménnyel majdnem a Volkswagen márka eredményét hozta a Skoda jóval kevesebb eladással. Úgyhogy ez tényleg arról tesz tanult bizonyosságot, hogy mennyire hatékonyak a Skoda gyárai. Nem csak arról van szó, hogy több autót adnak el, de hogy azokat nagyon hatékonyan és olcsón gyártják.
Csütörtökön voltam Seatnak média bejelentésen Martonelbe, ahol a központi gyáruk van, és hát büszkék voltak erre az eredményre, természetesen nyilván, de volt egy ilyen kis rossz szájt.
Igen, ők 1%-kal javították a pénzügyi eredményüket, igen.
Igen, de volt egy ilyen rossz szájt az egésznek, hogy és gyakorlatilag a szabályozókat, meg a keresletet, tehát még mindig a régi lemez ment, a tavalyi lemez ment a lejátszóban, hogy nincs még elég töltő, nincs elég kereslet a villanyautókra, miközben ők beruháztak nem tudom hány milliárd eurót a villanyautógyártásba, és hogy itt akkor mi lesz, és itt most nagyon a kormányoknak oda kéne tenniük magukat. Nem tudom, tehát ugye itt...
Benzinkutakat is a kormányok építettek?
A Seatnál az a...
Nem voltam még gyerek se.
Hát, ugye ezt te is tudod, hogy az olajipar az rengeteg sok támogatást kapott, tehát áttételesen egyébként igen. De hogy a lényeg az, hogy ugye az ő autóik, elektromos autóik, amit fognak ott gyártani, az igazából, ami miatt a gyárban jártunk, a Volkswagen ID.2 és a Cupra Raval, az majd csak valamikor az év vége felé érkezik, és jövőre kezdődik a sorozatgyártása. Tehát idén nem tudom, hogy fogják teljesíteni azokat az elvárásokat, amiket nyilván a csoport, meg egyáltalán az Európa nyolc támaszt a Cuprával szemben. Nincs termékük, hiszen ők föltették a piaci jelenlétüket a Kínában gyártandó Tavaszkánra. És a Kínában gyártandó Tavaszkánra olyan extra vámot kaptak, ami mellett azt már nem lehet nyereséggel adni. A Born az nyilván egy prémium a BD3, nyilván nem lesz olyan akkora tömegtermék, hogy abból végtelen mennyiséget el lehessen adni, úgyhogy nincsenek könnyű helyzetbe idénre.
Na jó, hát reméljük, hogy azért a Raválnak megindul a gyártás, hogy annál az érdekes, hogy korábban, mintha az lett volna a terv, hogy az egész ID2 modell családból az érkezik először. Ezt rebesgették, hogy majd nem biztos, hogy az ID2 lesz az első, ne azt várjuk, eleinte lehetőzőben 20-szor változott, és ehhez képest ugye azt eredetileg idén évvégére ígérték, azt mondták, hogy jövő év elején lesz gyártásban, idén csak bemutatják a végleges verziót, úgyhogy úgy tűnik nekem, hogy tehát jövőre lehet azzal tervezni, hogy ID2-szerű valamit szeretne venni Volkswagen belül, Skodát, Seatot vagy Volkswagen, hogy az valószínűleg jövő év közepe felé lesz majd autó. Évelején már gyártásban megy, de mire megérkezik, azt szerintem ilyen...
Jövő éve első fél évét mondták így, tehát ez volt most a megfogalmazás. Nyilván a gyártás az megkezdődik idén, és sőt a pre-production az már elméletileg most tart. Most az alapján, ahogy a gyár áll, ott bemutatták az új gyártósorokat, meg az akku összeszerelő üzemet, tehát akupak összeszerelő üzemet, az mégis ahogy nem állt. Az akupak összeszerelő üzem az egy üres csarnok, és néhány robot be van állítva, nem tudom, most kezdték el őket konfigurálni, vagy fogalmam sincs, hogy de lényegében...
Kicsomagolták a újságírók kedvéért, hogy valamit meg lehet
csinálni. Kb. Igen, és akkor hoztak 100 cellát, amit ott pakolgatnak a robotok jobbra-balra, és meg volt egy futószalag két robot között, és akkor kb. Ez volt a bemutató, de az még sehogy nem áll. Na most nyilván a kínaiaktól tudjuk, hogy egy ilyen gyártósort felállítani, szerintem ezt, hogyha a kínaiakat berendelik, hogy csinálják meg, akkor két hét múlva működni fog. Tehát nem ez lesz a szűk keresztmetszet, de ez most még áll. Ami nagyobb falat, az, hogy ezt az új akkumulátor összeszerelő üzemet össze akarják kötni egy 600 méter hosszú híddal a régi gyárral. Tehát, és ez egy hegytetőn van, tehát a hegytetőről kell lehozni egy ilyen hídon keresztül az akkumulátorokat a gyárba, ahol bepasszolják az autó alá. Na, ez sehogy nem áll még. Tehát, hogy ez biztos, hogy el fog még az év végéig tartani, mire ez megépül, hogyha ezt nem csinálják meg, vagy nem készül el időbe, akkor nyilván kénytelenek lesznek a gyáron belül teherautóval mozgatni ezeket az akkumulátorokat, ami hát nem tűnik egy egyszerű feladatnak.
Oké, utolsó rövid hírünk a biznisz kategóriában, megint egy vidám történet, ez a Northvolt csődje, amit én először nem is értettem, hogy miért írt meg mindenki újra, aztán utána ránéztem, hogy volt-e valami friss bejelentés, és hát volt technikailag, de ugye ez tavaly novemberben jelentett egyszer már csődöt igazából Northvolt, ugye ez azzal indult, hogy Amerikában csődvédelmet kértek, ugye ez technikailag ott ez a Chapter 11, ez a csődtörvény 11-es fejezete alapján, ami azt jelenti, hogy kapnak egy kis időt, haladékot arra, hogy a beszállítókat kifizessék, hogy ezt azt eladjanak és rendezzék a kintébőségeiket, meg az ügyfeleket igényét kielégítsék. Aztán most ugye az hallottuk februárban, hogy megállapodtak a Scaniával arra, hogy a Scania veszi meg azt a gyárat igazából, a Scania-nál gyártanak akkumulátorokat, és most, amiről majd mindjárt visszatérünk, mert más sem teljesen így van, és most volt a friss bent is arról, hogy most ténylegesen csődöt jelentett a svéd anyacég gyakorlatilag, több lányvállalatot jelent ez. Ettől elvileg független az amerikai és a német gyártás, azt mondták, hogy ezeknek a sorsáról később fognak bejelentést tenni. A lengyel, van egy ilyen lengyel gyáruk, az meg a svéd alá tartott, tehát az is gyakorlatilag ezzel ugyanúgy csődöt jelentett. Most a svéd csődbíróság kijelöl nekik egy kihelyezett embert, aki csődbiztost, aki felügyeli majd mostantól a cégnek a tevékenységét, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogy tudják kifizetni az adósságokat, és szépen lezárni mindent, és rendben befejezni a működésüket. És azért mondtam, hogy a Scania történet sem 100%-ig biztos még, mert a Scania azt jelentette be, nyilván a Volkswagen csoporthoz tartozik, hogy hát akkor ők szeretnék 6 millió dollárért, vagy euróért, tök mindegy, 6 millióért szeretnék megvenni azt az üzletet, ami nekik dolgozik, ami egy logikus lépés, de mint most kiderült, minek után ez még nem lett ebből egy teljesen aláírt tintával megszáradt papír, és voltak más jelentkezők is, akiket a Scania lesöpört az asztalról, hogy nem, ők csak később tudnának fizetni, valami ezért nekik a Volkswagen-es történet kell. Most a Northvolt lesöpört az asztalról, ami nyilván azért van, mert szerették volna az egyik legnagyobb befektetőknek nem kellemetlen helyzetbe hozni a Scania-t, hogy akkor legyen az övék, ami nekik nyert. Szóval most, hogy csődő biztos helyezzek a cég élére, neki kell majd ebben dönteni, és ugye ők meg a rideg számok alapján szoktak dönteni, hogy ha valaki többet ígér, mint a Volkswagen csoport, akkor nem biztos, hogy a Scania kapja meg ezt az üzletágat, mert pedig általában voltak többet ígérő jelentkezők. Úgyhogy még ez sem 100%, bár gyanítom, hogy akkor a Volkswagen rádob még pár millió eurót, mert nekik elég fontos, hogy olyan, ne maradjon
akkor. Olyan szempontból annak a gyárnak a túlélése valószínűleg 100%, hogyha azért verseny van.
Igen, igen.
Tehát ha mi nem a Volkswagen szemüvegén nézzük ezt, vagy a Scania szemüvegén, hanem a gyár túlélése szempontjából, akkor az ott rendben van.
Hát és ez azért is fontos lenne, hogy túléljen, mert gyakorlatilag az európai akkumulátorgyártásnak ez a utolsó reménysugara. Tehát, hogy itt kiépüljön egy olyan
ami európai olyan kézben is van.
Ami európai kézben van, európai fejlesztés, tehát tényleg ebből kialakulhatna valami. Nyilván attól, mert az első cég, az első próbálkozó belebukik, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezt ne lehetne jól csinálni, ne lehetne tanulni ezekből a hibákból, és ne lehetne fordítani egyet az egészen. Na, nekem most eltűnt a kameraképem.
De a hangot halljuk, úgyhogy talán kibírják a nézők, hogy egy fogaskereket látnak néhány másodpercig az arcot helyén, de hogyha ehhez nincs hozzá
valótok,
akkor talán
amíg Tibor megoldja a kamerát, azt akartam ezzel kapcsolatban csak egy nagyon pici kitérő, hogy engem alapvetően nagyon frusztrál az, amit elsősorban a magyar sajtóban látok, de máshol is a mainstream médiában, és ezt valakinek úgy magyaráztam ott, hogy engem legalább agyra zavar, amikor a hozzám közelebb álló véleménycsoportok próbálnak engem átverni, mint amikor az, aki velem értek egyet, próbál engem átverni. Nem tartozom abba a körbe, aki azt mondja, hogy nekem be kell állni egy oldalra, és akkor minden, amit mondanak, az egyet kell értenem. De hogy az egész Northvolt történet is abba a narratívába van ágyazva, amit a magyar akkugyárak mostani bejelentései kapcsán mindenhol olvastatok, hogy Na ugye megmondtuk, hogy mekkora hiba volt ez a sok akkugyár Magyarországon, mert hogy egyébként ezek most küldik el az embereket, mert nincs megrendelésük, na ugye. És ez egy rendkívül buta vélemény, ami azért született meg, aki ezt mondja, az nem ástom bele magát jobban a témába, és egy kalap alá vesz mindent, tehát szerintem erről múltkor is beszéltünk, hogy ezek az akkugyárok általában egy-egy nagyobb vagy egy-két nagyobb ügyfélre épülnek, nem teszik le az alapkövet, amíg ezek az ügyfelek nincsenek meg, és ha annak a cégnek nem jön be a számítása, lásd SK, lásd Volkswagen csoport és Ford, ugye MEB platformos autókhoz is, vagy leginkább azokhoz gyárt az SK akkumulátorokat, ott meg tudjuk, hogy a Volkswagen-et csökkentek az eladások, az elektromosak, szóval hogyha nem jön be így a számítása, akkor valóban az a cég bajba kerülhet. De ez nem azt jelenti, hogy a másik gyártónak az akkugyára az szintén bajba fog kerülni, mert az ő ügyfelei nem fognak autót eladni, és azt sem jelenti, hogy akkor minek építenek ide még másik akkugyárat, mert ez nem úgy működik akkor, hogy az SK akkuit miért nem adják el másnak, azért az SK-nak szerződése van egy bizonyos kémiára, meg formátumra valakivel, a BMW nem fogja a hengeres nagyobb celláit berakni hirtelen a Neue Klasse-be, és küldi haza az ívet, azért, mert az SK-nak szabad kapacitás van prizmatikus cellákra. Tehát ez annyira abszurd, és csak azt mutatja, hogy aki erről cikket ír, vagy a saját politikai narratívájában, hogy ez egy illik, és akkor most ő jól megmondja, az buta, már elnézést, hogy nem olyat ír, amire ez nem ért. És itt is ezt látja, a Northvolt kapcsán is erről volt szó, hogy a magyar sajtóban, hogy na ugye ebből is látszik, hogy földbált az egész akkugyártás, ami nem erről szó, arról szól, hogy a Northvolt rossz üzleti tervet követett. Nyilván ők is nagyobb felfutást vártak az európai gyártásban, de nekik a legnagyobb gond az volt, hogy nem tudtak tömeggyártani. Tehát megvették a kínai gyártósorokat, és nem bírták működésre bírni. Ugye volt egy ilyen belső info is annó, hogy állítólag nem véletlen, és ilyen szabotás gyanús történtek vannak a beszállító részéről, ezt nem tudjuk ellenőrizni. De ott ez volt az elsőleges probléma, nem az, hogy nincs senki, akinek kellene ez az akkumulátor, vagy hogy hülyeség lenne európai akkugyártást kiépíteni.
Igen, nyilván ezen a piacon öldöklő verseny van, és ez nem egy triviálisan egy egyszerű piac, tehát nem olyan, hogy nem olyan, mint egy, nem tudom, műanyagzacskógyártás, hogy megveszed a gépsort, és hónaptól műanyagzacskót gyártasz.
És akkor a Tesco-nak gyártasz, ha a Spar nem veszi át, igen.
Így van, tehát, hogy ezeket a tankönyveket, ami alapján ezt írni kell hasonlóan az önvezetéshez, most írják. Folyamatosan változnak az akukémiák, hogyha valaki elég csak egy-két évvel később, tehát egy-két évvel lemaradni, egy-két évvel később reagálni a trendekre, mint kellene. És ezt akkor, amikor történik a dolog, nem is látják. Ezt utólag derül ki, hogy hát hoppá, ott lemaradtunk 3 évvel. Gyakorlatilag cégek mehetnek tönkre pillanatokon belül ilyenek miatt. És ami miatt mondjuk egy SK vagy egy Samsung nem fog csődölni, az, hogy ezek a cégek még millió más dologgal is foglalkoznak, tehát hogyha, mit tudom én, bajba kerül egy kicsit néhány évre az akkumulátorgyártások, hát Istenem, majd a másik iparágokból ki fogják őket segíteni, és azt a 2-3 évet áthidalják. A Northvoltnak nem volt olyan anya cég, amelyik mögé állhatott volna, és azt tudta volna mondani, hogy hát jó, most veszteséges, mert nem tudtuk elindítani egy gyártósort, de akkor most itt beletolunk még x milliárd eurót, és áthidaljuk ezt az időszakot.
Hát lett volna. Mert ugye ott volt, azon túl, hogy EU-s, rengeteg EU-s pénzt kaptak, hogy ott volt a Goldman Sachs, meg ott volt a Volkswagen, de akkor igenis mindegyiknek azt kellett volna, hogy nem baj, ennyire hiszek, meg ennyire azt mondtam, hogy ez a stratégiám, akkor most bele kell tolni még x milliárd eurót. A Volkswagen is, meg a Goldman Sachs is ki tudta volna izzadni azt a pénzt. Azt mondták, hogy nem, ők ezt elengedik. Volkswagennek is van több vas a tűzben, saját akkugyárat építenek, meg vannak beszállítói, úgy voltak vele, hogy nem érő nekik meg ez ennyit.
Nyilván igen, mert ez egy startup, és ugye nem tudják azt, hogy ez mennyire életképes, hogy senki nem tudja, hogy előre pontosan mi fog történni, nem tudják, hogy mennyire életképes, és pont valószínűleg emiatt, mert hogy vannak alternatíváik, inkább más alternatívákra szavaztak, ami most per pillanat egyszerűbbnek, meg biztonságosabbnak tűnik. Nyilván aki saját cégben, saját gyártósorra, saját gyárba fektetett, az, és saját maga tudja finanszírozni, az másképp fog ebbe gondolkodni, nem fogja elengedni a saját magyarországi gyárát az SK csak azért, mert most éppen van két nehéz év. Legalábbis szerintem, hát most nyilván nem tudjuk, hogy mit fognak csinálni.
Oké, gyors témaváltással. Rövid hír még szintén az, hogy Szlovákiában ultratöltők telepítését jelentették be. Ugye ez is szerintem az a hasonló CEF programhoz kapcsolódik, mint amiről a magyar töltők is települnek, ugye a TEN-T európai központi útonak mentén. De azt mondja, hogy minimum 228 új töltőpont jelent meg Szlovákiában, és ezek is legalább 300 kW teljesítmények lesznek, személyautónak és legalább 400 kW-osak a haszongépjárműveknek, ami nekünk olyan szemben mindenképpen fontos, hogy nyilván egy közvetlen szomszédunkról van szó, meg hát Magyarország ezzel szállal kötődik, nyilván sok családi kapcsolatban, gondolom, hogy sok magyar utazik Szlovákiába, vagy Szlovákián keresztül, akár Lengyelországba, akár Csehországba, akár Ausztriába, szóval a lényeg az, hogy nekünk mindenképpen jó, amellett örülünk, hogy a szlovák villamosoknak is jobb hálózata lesz, nekünk is fontos, hogy ott jó hálózat legyen, úgyhogy ez egy nagyon jó hír.
Igen, én be kell valljam, nem értem, hogy ez hogy tud Szlovákiában működni. Tehát, hogy már eddig is jobb töltőhálózatuk volt, mint nekünk itt Magyarországon. Mindig is, tehát az elmúlt 5-6 évet, ha nézzük, akkor mindig kezdetek, előttünk jártak. Igen, miközben töredék annyi villanyautót adnak el, gyakorlatilag marginális a villanyautó használat Szlovákiában. Hogy tudnak ezek a töltők életben maradni? Egyszerűen nem tudom fölfogni.
És nem is rossz az árazás. Tehát Szlovákiában van olyan, hogy akinek otthon napeleme van, és annak az áramszolgáltatóval köd ilyen virtuális akus szerződést, akkor nyilvános töltőn az ország túlsó végén felhasználhatja az általa otthon betermelt elektromos energiát egy az egyben kilovattóra alapon. Tehát valami hihetetlen konstrukciók vannak. Nem tudom, miből fedezik, de valahogy meg kéne tudni a receptet a magyar cégeknek.
Igen. Igen, nem is nekünk, mert az nem érdekes, hogy mi tudjuk, vagy nem tudjuk. Azoknak a cégeknek, akik magyar piacon is mozognak, hogy ezt máshol, hogy lehet csinálni.
Hogy tudják ennyire venni az elektromos áramot, igen, 160 forintért lehessen tölteni. Igen,
nekik van erre rezsicsökkentésük otthon, ezt nem tudom, tehát lehet, hogy nincs.
Lehet, hogy itt van a probléma, igen. Még egy gyors töltős hír, ez az E.ON házatájáról. Ugye mindig beszélünk az elektromos kamionokról, és hogy ez mennyire fontos lesz. Aztán úgy Magyarországon, ebben mikor szólni, ezt mindig csak úgy nézzük, hogy jó, hát így a logisztikai telepeken már vannak, de hogy. És most az E.ON jelentette be az E.DRI, aki nyilván nekünk egyébként partnerünk, tudjátok, hogy ők szponzorálják most idén a tesztjeinknek a töltéseit, tehát hogy nehogy valaki ezt így ez valami bújtott a támogatás, egyszerűen csak ez egy fontos hír volt, azért írtuk meg. Ők lesznek az első magyar kamiontöltőállomás telepítői, úgyhogy mindenképpen jó hír, hogy ez megtörténik, ugye a MAN Truck and Buses SE-vel, tehát nyilván nagyon ismert nagy céggel közösen telepítenek 400 kW-os töltők, tehát azért ez nem valami 700-as, 800-as, 1000-es megacharger, de valószínűleg itt is a cégnek telephelyén van ez, és innentől kezdve tudják, hogy oda, mi az a felhasználási mód, amire szükség van, és nem 10 perc alatt akarják megtölteni ezt a kamiont, hanem lehet, hogy este vagy.
De ez egy publikus töltő lesz. Tehát mondod, hogy egy cég telephelyére valószínűleg igen, ha velük együttműködésben, de a közlemény szerint egy publikus töltő lesz. Tehát Tiszaújvárosba, vagy nem tudom pontosan, hol van a telephely, nem néztem meg a térképen.
Az annak a külső, tehát a kerítésen kívül lesz.
Külső, igen. A lényeg az, hogy publikus töltőként hivatkoznak rá, tehát ha valaki elektromos kamionnal szeretne, nem tudom én, a román határ felé menni Nyugat-Európából, akkor itt már lesz egy nagy teljesítményű, és itt nem is a teljesítmény a lényeg, hisz 350-es töltők vannak, hanem fizikailag úgy fogják elhelyezni, gondolom én, még nem láttam a tervrajzot róla, hogy kényelmesen lehessen állni kamionnal, hiszen ha jelenleg valaki egy busszal vagy kamionnal áll meg az egyik Ionity töltőállomáson, vagy egy Tesla Superchargernél, vagy bármelyik, nem tudom, 300-as E.ON töltőnél, vagy Aldi parkolóban, akkor le kell kapcsolja a rakományt, és úgyis el fogja foglalni a a négy töltőből hármat legalább, vagy akármi, tehát a többieknek sem komfortos, meg neki sem komfortos. Itt viszont úgy építik ki, hogy a kamionnal kényelmesen lehessen.
Egyébként ebben nem is gondoltam eddig bele, de mennyire adná magát, hogy az Aldi elektromos kamionokra álljon át, hiszen az ő saját parkolói tele vannak elektromos autótöltőkkel, nagy teljesítményű töltőkkel. Amíg kipakolják, tehát betolat a kapuhoz a vontatmánnyal, amíg kipakolják, addig föl is tudja tölteni a nyerges vontatot, nem?
Még ezek a töltők nem igazán úgy lettek telepítve, hogy oda a kamion nagyon beférjen szerintem, ezek ilyen személyautós, amit én láttam, személyautó lettek kialakítva.
Most lehet, hogy el fog foglalni két helyet, és akkor mi van? Úgyse szerencsés, hogyha ha ő mellette, amikor kimaxolja 300 kW-ot a töltőn, akkor más beálljon oda tölteni, tehát azt a két helyet elfoglalja, abból ő ki fog tudni.
Tegyenek csak a rámpára neki egy töltőt pluszba, hogy ne kelljen lecsatolni.
Jó, és egyébként, persze.
Egyébként pont
de ilyen kicsi a kihasználtsága a töltőknek, addig
működhetne. Tehát ilyen vészhelyzetben használhatná, ha pont eltaktikázta magát a sofőr, és nincs annyi energia, hogy hazajusson, akkor való igaz, hogy akkor megoldás lenne.
Oké. Okay. Nagyon röviden, utolsó három rövid hírünket meg van kicsit, hogy összefoglalni, hogy tovább tudjunk menni a kommentekre. Volvo EX90 kapcsán van kettő, amit mindenképpen összekapcsolnék. Egyrészt Szöcske, fölkirakom a képet, de meg tudjátok nézni a részletes cikket, amit erről írtál. Téged nem hagyott nyugodni, hogy az autó az EX90 tudna nagyobb teljesítményen is tölteni egy picit, mint amivel mi teszteltük, és elmentél ezért Szlovákiába mentél, ugye?
Így van.
Kipróbálni. Ha már erről beszélünk, hogy mennyire jó a töltőházat, hát igen, ott van egy olyan töltő, ami tud 600 amper fölött tölteni, meg nem tudom én, hány száz kilowatt, 600 kilowattal. Szóval lényeg az, hogy itt ki tudtad próbálni, és megerősítetted, hogy valóban az első ilyen 25%-ban tud bőven 200 fölé is menni az EX90, és ehhez kapcsolódó hírünk az, hogy de ez is már egy gyakorlatilag csak a legmegrébb tulajdonosokat boldogító hír, mert hogy ugye én voltam múlt héten, egy hetek héten, nem tudom, valamikor voltam múlt héten talán, az ES90-nek a premierjén, ugye Svédországban, és az ES90-t úgy reklámozták, vagy úgy jelentették be, hogy az a nagy szedányuk, mint a második autójukat ezen a platformon, és az első autó az EX90, ugye? De az EX90 egy 400 voltos autó, míg az ES90 egy 800 voltos autó, és ezzel kapcsolatban volt friss hír, hogy az EX90-et is áthelyezik a következő frissítésnél a 800 voltos platformra, ugyanarra, mint az ES90-et, tehát ugyanazt a nagy feszültségű technológiát kapja meg, innentől kezdve szerint az is ilyen botrányosan gyorsan fog tölteni, és majd ilyen 10 percek alatt lehet 80-ra tölteni vele.
Igen, reméljük,
hogy ez még jobb lesz.
Igen, az én tesztemről én sem akarok sokat beszélni, egyszerűen azért, mert ez annyira a kockáknak való. Ebben az volt az érdekes, hogy van egy szabvány, amit a EX90 jelenleg képes túllépni, és az első vásárlók profitálhatnak ebből, ha ritkán találnak valahol olyan töltőoszlopot, amelyik szintén alkalmas a szabvány áthágására. Viszont a jövőben, ha 800 voltos rendszerre váltanak, akkor ez gyakorlatilag értelmét veszti, úgymond, mert akkor mindegyik autó fogja tudni a legtöbb 800 voltra alkalmas töltőn.
Én, ha még belefér az időnkbe, akkor két dolgot tennék ehhez hozzá. Az egyik, hogy ugye ez a teszt, meg ez a specifikáció is jól bizonyítja, hogy a csúcs teljesítmény mennyire nem ér semmit. Tehát egy 30%-kal magasabb csúcs teljesítmény adat, tehát hogy 260 kW-tal is tudna tölteni, az azt jelenti, hogy 2 percet lehetne nyerni a teljes töltés időn, ami kevesebb, mint 10% a töltési időjavulásnak, tehát hogy szinte semmi. A másik, amit még így hozzátennék, hogy én furcsállom azt, hogy miközben tudna 260-nal is tölteni a Volvo, illetve tud 260 kW-tal is tölteni, nem honorálja, nem tudja tovább tartani 200 kW-os töltésen azt a maximumot, tehát a 200 kW-ot, hogyha te végig kevesebb, kisebb teljesítményet tölt. Tehát értetek, hogy ugye 200-zal nyilván nem melegíti annyira az akkumulátort, mint 260-nal, tehát azt gondolnám, hogy akár
értem,
az 20-hatnál
tehát, hogy csak levágja a csúcsot, és nem az van, hogy a kisebb teljesítménnyel töltök, akkor sokkal tovább tartja a 200-at.
Így van. Igen. Ezt én furcsáltam egy kicsit, én reméltem talán, vagy illetve akkor jött volna ez így ki, hogyha a 200 fölötti tartomány az egy sokkal rövidebb időszak lenne, de azt kitartott egészen addig, ameddig
Hát alapvetően ugye ez mindig két dolog határozza meg, de ezt is értük, és ennek csak az egyik fele a hűtés, vagy az akku temperálás, a másik, mert a fűtés is számít, a másik viszont az akku kémia, és simán lehet, hogy ott abban a titkos szózban valami van, ami nem szeretnék, ha sokkal tovább tartanának teljesítmény.
Igen, valószínű ott vannak limitációk, amikről mi nyilván nem tudunk, de a cella gyártója pontosan megadta, hogy mit, meg mennyire szabad ahhoz, hogy, vagy mennyire szabad ahhoz, hogy azt az X évet kibírja, amit ők szeretnének.
Jó, és akkor az X évből az X lesz az átkötés az utolsó rövid hírünkre, megújul a BMW iX, ugye? Megújul a BMW iX. 270
adás után így.
Spontán, mi? Nagyon zsenes. Na, szóval BMW iX megújul, 25%-kal nagyobb teljesítménye lesz, meg 700 km-t is túlépi a WLTP hatótáv, úgyhogy erről van egy külön cikkünk, továbbra is ez egy 30 millió fölötti autó, tehát nyilván réteg igényeket szolgál ki itt Magyarországon, mert belőle 50 milliós változat, és akinek túl olcsó lenne 33 millió, de mindenképpen fontos, hogy ez az autó megújul. Én egy dolgot hiányoltam, szerettem volna, hogyha meglépik azt, amit az Audi, hogy rendbe teszik a típusnak a nevét, mert amikor ugye kijött ez mint iX, akkor mintha nem gondoltam volna a BMW, hogy fognak ők más elektromos SUV-t is gyártani, ez újdonság volt a marketing csapatnak később, amikor megjött az iX3, és most ha van iX1, iX3, ugye iX5 elvég nem lesz, mert ez a hidrogénesnek van fenntartva, amit senki soha nem fog megvenni, de van iX7 is, ha jól sejtem, vagy jól emlékszem, hogy jó lett volna, ha adnak valami számot, hogy ne legyen ebből is egy e-tron, miközben az összes többinek meg száma van, de ez már legyen az én egyéni problémám. De hát
ez kicsit ilyen, az X kicsit ilyen showcase modell, ami akkor is úgy jelentettek be, hogy ebben jelennek meg olyan technikák, meg olyan megoldások, amiket más autókban is átvesznek, és ez tényleg így történt. Tehát az a belső, ami ma a legtöbb elektromos autóban visszaköszön, az itt jelent meg, itt alkalmazták először. De egyetértek veled, hogy nem volt szerencsés ez a névválasztás, de ezt szerintem el kell engedni, ez így ki fog futni, még van benne néhány év. Viszont nekem továbbra is
nehéz. Ja, én nem akartam ezen a lovagon, csak mondtam, hogy én örültem volna, hogyha ezzel a frissítéssel, akkor ez kicsit rendbe rakja. Meg az Audi legalább ezt a Q8-nál megcsinálta, és rájöttek, hogy nem ártott
volna
erre
gondolkodni. Igen, ők berántották azt a normál modellpalettába, tehát nem, de szerintem ez kilóg a modellpalettából alapvetően, és emiatt én nem
és bánom. Nem is lenne ezzel bajom, hogyha nem iX lenne, hanem ZQ, csak azzal, hogy az iX-nek hívják az elektromos modelleiket, ez meg iX, csak nincs szám, na mindegy, jó. Túllépünk rajta, kicsit én elengedtem. Furcsa. Igen, ez a BMW-től még sok minden autót elfogadni, ez az én egyéni hülyeségem. Kommentek. Kezdjünk akkor a kommentekről egy kicsit beszélni. Próbálok párat gyorsan így beszelektálni, amikről érdemes lenne beszélnünk. Azt mondja, hogy volt egy gyors kérdés, és az a baj, és nem kérdeztem meg az urakat, hogy tudnak erről valamit az adás előtt. Valaki írta, hogy 2-3 héttel ezelőtt említettetek egy applikációt, amivel a Volkswagen csoport e-autójának akuját lehet követni, hőfoktöltés, stb. Mi ennek az applikációnak a neve? Emlékeztek el, hogy mit említettetek?
Hát lehet, hogy az e-flow-ra gondol a hallgató néző, amit én a BMW-hez használtam, de az MEB platformos autókat is tudja kezelni.
Balaszek, ha te említetted ezt, e-flow?
Nekem most ez jut, e-flow, igen.
Okay. Hát akkor arról van cikkünk a Tibor a BMW akkúval kapcsán írt, akkor keresse meg azt a cikket is abban.
Én ilyen egyéb autóknál használtam a car scannert, mondjuk azt a Kia-knál, nem tudom, az több típussal is működik-e.
Mondtam, a Volkswagen...
Csak a Hyundai Kia?
Sok típussal működik, de a Volkswagen legalábbis régebben eléggé egyedi utat járt, úgyhogy nem biztos,
jó, hogy ez rá lehet nézni, hát ha frissült a car scanner is, az még egy ilyen jó applikáció erre, hogyha ha nem válik be az airflow, vagy mást meg akar nézni. Kínai autók hiányosságára leginkább talán a Torres EVX mutat rá, ami ugye nem kínai, ugye az a Ssangyongnak a...
Koreai, igen.
A koreai, most már nem is Ssangyongnak, nálunk így hívják, de az valami... mit tudom én, KG Mobility, igen, Mobility neve az anyacének, szóval én azt mondom, hogy megtartották a Ssangyong márka nevet, hogy az koreai, és először azt hittem, amikor olvastam, hogy itt elírta az olvasó vagy hallgató, de nem, nagyon okosat ír, azt mondja, kínai autók hiányosságaira leginkább talán a Torres EVX mutat rá, ami nagyon jól szerepelt az 1000 km-es teszten, pedig full BYD meghajtással rendelkezik, nem csak BYD akut, hanem a BYD hajtásláncot is használ, és az mégsem vérzett el Björnnak az 1000 km-es tesztjén, úgyhogy valószínűleg a hőmenedzsmentet jobban oldotta meg a koreai gyártó. És ugye ezt említettük, hogy a Teslában és a kisakus Y-ban BYD akku van, volt, ez egy érdekes történet, mert nemrég láttam interjút az egyik Tesla vezetővel, aki arról beszélt, hogy Igen, használtunk olyat is, mintha nem azt használnak most, tehát lehet, hogy mi is megkapjuk a nagyobb, kicsit nagyobb CLT alakot most az új Y-nál, az a lényeg az, hogy ott se volt ilyen probléma, sőt, arról volt ismeretes, hogy valami 18 perc alatt lehetett 8 alatt tölteni azt a BYD-t.
Jobban töltött a BYD, mint a CLT, nem? Az elektronosak.
Igen. Jó, 4,5 éve van első számú autónak elektromos autó úgy, hogy lakótelepen élek. Mindig utcán töltök egy 39-es Skodát, 150 000 km-t mentem vele, most váltok nagyobbra, és egyértelműen elektromosat veszek. Ezt azért tartottam érdekesnek, mert mindig azt tudtuk mondani, hogy hát azért egyrészt a lakótelepeken meg kellene még oldani. Nekem is van olyan barátom, aki lakótelepel, akik és nagyon fontolgatja, de most úgy döntött, hogy 2 évet még vár, hát ha lesznek töltők a lakótelepen, mert nem akarja elhordani, csak ezért tölteni, ami egyrészt arrogánsan mondták azt, hogy miért benzinkutad volt otthon, nem, de tudjuk, hogy azért nincs teleszorva mondjuk Székesfehérváron, aki nincs Székesfehérváron teleszorva nagy teljesítménytöltőkkel, és ha ő nem az Osánba vásárol, és nem a Teslán akar tölteni, akkor nem biztos, hogy kényelmes neki. Ugye van az Eltrinek is egy töltője az Aldinál, de ez még mindig egy viszonylag kevés helyszínen van igazán egy teljesítményű töltő.
Igen,
úgyhogy, de érdekes, hogy valaki így használja folyamatosan.
Igen, és ha valaki csak azért kell eljárjon villámtöltőre, hetente egyszer, hogy ő ott töltsön, és ott fél órát kell várnia, akkor ezt aláírom, hogy itt tényleg előjön a töltés relatív lassúsága a benzintankolásához képest. Tehát, hogy ez nem vita.
Ugye, aki nagyon akarja okosan megtölteni, tehát Fehérvárra visszatérve, ugye én, amikor volt ingyenes töltésem a Teslánál, akkor úgy döntöttem, hogy a helyi mindenkit is vett német láncokkal ellentétben, akkor hetente egyszer nagyobb bevásárlást, azt lebonyolítom itt 20 km odébb az Osánnál, ott voltak a Tesla töltők. Ugye most már az Edrének van ez a 300-as töltője az Aldinál, egy másik bevásárlóközpontnál a városban, tehát lehet ezeket használni, de ugye ez két helyszín, a Teslánál 12, az Edrinél 4 töltővel. Valószínűleg az, hogy a lakótelepen ezrek vállalják ezt be, hogy vesznek egy használt elektromos autót, ahhoz. És ráadásul azok a csapat.
De majd úgy fejlődik a töltőállazata, hogy nő az autók száma. A lényeg az, hogy ha valakinek ez a happy-e ő már megteheti, fog járni némi kompromisszummal, nehézséggel, de...
A kompromisszum az helyzetfüggő, mert vannak olyan lakótelepek Magyarországon, ahol megoldható, mert a házzal szemben lévő parkolóban ott van az Aldi, vagy a Lidl, vagy bármelyiknek a... És akkor gyakorlatilag nulla kompromisszum, hogy föltöltse, hiszen ugyanott parkolna egyébként is.
Igen, én még mindig azt mondom, hogy persze ez jó, meg ez tud működni, és lesznek a élethelyzetek, hogy ez reális, de mondjuk ugyanaz szerintem, mint a reptéri parkolásról beszéltünk pár héttel ezelőtt, tessék az lakótelepekre lakni az olcsó, alacsony teljesítményű töltőket, telerakni vele parkolót, nem 5-öt, 10-et, 20-at, 50-et, amik kevés pénzbe kerülnek, nem 100 milliókba kerül a kiépítése, és egy töltésmenedzsmenttel éjszaka, amikor felesleges teljesítmény van a lakótelepen, arra számítottak, hogy a 10 emeletesben mi a csúcs teljesítmény, éjszaka a töredéke nincs kihasználva, van ott még trafót se kell bővíteni szerintem. Úgy kell árazni, hogy a napközben akarsz tölteni, akkor nem tudom én, 400 forint, ha éjszaka töltesz 100 forint, mondtam egy hülyeséget. És akkor mindenki éjszaka fog tölteni.
Ennyi.
Flotta kezelők, ez egy nagyon érdekes információ volt. Valaki, aki vagy ilyen körben dolgozik, vagy rálát nagyon, ő mondta, hogy erről neki van részletes információja. Tipikusan 4-5 éves szerződésekkel dolgoznak a flották, ezt ugye eddig is tudtuk. És itt jön az érdekesség, az, hogy miután jövőre már a plug-in hibridek után is adózni kell, ezért tavaly ősz óta kifutó szerződésekre már 78%-ban csak elektromos autó van az új szerződésben, elvégre kötünk szerződést, és az várható szerint, hogy 2-3 év múlva a flotta kezelők autóparkjának 80%-a villanyautóra fog lecserélni, ő ezt látja. Ami logikusnak tűnik, szeretnénk mi is látni ezt.
Igen, kezdünk elérni az S-görbének arra a pontjára, ahol egyre függőlegesebb lesz az a görbe, tehát nem egy lapos az X-tengely mentén éppen csak felfelívelő valami, hanem kezd átmenni a függőleges fázisba, és ez azt jelenti, hogy néhány éven belül durván nagy lesz a változás az új autó értékesítésben. És ez a néhány év, ez lehet, hogy 5 év, tehát most ezt nem, senki ne úgy értse, hogy 2026 végére itt nem tudom, 80%-ot fogunk elérni, de azt mondom, hogy már az évtized végén nagyon-nagyon magas lesz az aránya a villanyautóknak.
Utolsó pár témánkról akkor így viszonylag rövidebben, mert szorít kicsit minket az idő, de szeretném, hogyha ezekre sor kerülne. Akkor nagyon röviden csak erről az indiai történetről, aki nem olvasta a Zsolt cikkét, annak ajánlom, itt van a link a leírásban. Indiából jött az a hír, hogy Delhiben megtiltják, hogy benzinnel vagy dízellel szolgáljanak ki 15 éven idősebb benzinautókat és 10 éven idősebb dízeleket. Ők már egy ideje kitiltották ezeket a városból, de még továbbra is az emberek járnak ezekkel, úgyhogy tudnak tankolni. Mostantól nem tankolhatnak a 15 éven idősebb benzinesek és 10 éven idősebb dízelek. Ami egyrészt lehet rá azt mondani, hogy ott azért ez egy valós probléma, aki látja a képet, igen, Indiában én jártam, már beszéltünk erről pár szó többször, és valóban ilyen a levegő, hogy ilyen volt a levegő, hogy ilyen láthatatlan smog van sokszor, tehát ők ezt a saját bőrükön érzik. Másrészt azt is lehet mondani, hogy a főközlekedési mód, bár nagyon sok autó van, de aztán sokkal több riksa van, és azoknak már egyébként elkezdték, nem most elkezdték átállni elektromosra egy ideje, de mégiscsak nekem olyan furcsa, nem, hogy Indiáról azért nem, mint a aranyal folyó kánonáról szoktunk beszélni, nyilván alacsonyabb az életszínvonal átlagban, mint Magyarországon jóval, vagy mint Kelet-Európában, és nem hinném, hogy sokkal fiatalabbak az autóik, mint nálunk, bár erről adatokat nem néztem, de valahogy mégis fura, hogy ott megmerték ezt lépni, annak ellenére, hogy itt ez elképzelhetetlen lenne, mert nyilván nagyon sok embert olyan helyzetbe hozza, hogy nem tudna autót venni, de valahogy Indiában mégis megmerték lépni, hogy a 15 éven idősebb benzinesek és 10 éven idősebb dízelek nem tankolhatnak Delhiben, Delhi környékén.
Szerintem a kulcsa ennek, vagy a megfejtés ennek ott van, hogy vajon mekkora szavazókör az, aki autóval rendelkezik, illetve akit most így kitiltanak, ahhoz képest, akik, mit tudom én, motorral, meg gyalog, meg kerékpárral, meg riksával, meg akármivel járnak. És hogyha ez politikailag nem egy veszélyes nagyságú kör, akkor nem biztos, hogy kockázatos. Tehát lehet, hogy ezt viszonylag kockázatmentesen meg lehet lépni Magyarországon, meg valószínűleg azt adják ki a számok, hogy el lehet bukni egy választást, és senki nem
merül. Teljesen biztos. Igen.
Inkább dögöljünk meg mindannyian, de az adott politikus az újra meg tudja választatni saját magát.
Igen, és hát azért azt már párszor mondtam, hogy az a probléma, hogy láthatatlan az autóból kijövő füst, hogyha többnyire láthatatlan, tehát nincs egy ilyen fekete smog itt. Ha azt mondanák, hogy lila festéket adagolni a benzinhez, más lenne az emberek hozzáállása, mert látnánk, hogy mi az, ami kijön, de ott ezt látják, mert tényleg valószínűleg a társadalmi ellenállás is kevesebb, amikor fulladozol az utcán rendszeresen.
Igen.
Ilyet meglép ilyen. És még jó hír volt ennek kapcsán, hogy ugyan a bruszfottájuk gázalapú, CNG alapú, de ezeknek a 90%-át idén év végéig elektromosra cseréljük, és 26-ig 8000 új elektromost vásárol a város. A jelenlegi 7600 busz helyett, ami ott jár.
Hát figyelj, ezt láttuk már múlt héten, hogy az európai városok is, vagy európai országok a környéken is már rég lelépték Magyarországot, tehát nem.
Na igen, csak ugye az Európa, meg Nyugat-Európa, meg, de amikor azt mondod, hogy India, és ott meg tudják csinálni, lecserélik gyakorlatilag az összes busz, nem tudom én, 2-3 év alatt a városban, mert tarthatatlan a levegő, akkor az érdekes, hogy ott meg tudták ezt lépni.
Hát várjuk.
Jó, röviden akkor.
Meg a magyar busz cégeknek a visszajelzéseit ezzel kapcsolatban a kommentben.
Igen, szóval röviden akkor cikk ajánlok így a végére. Született nem is egy, hanem két cikkünk a budapesti parkolási díjakról. Az elsőt azt most nagy pirossal áthúzva látjátok, vagy feketébe, de képzeltek pirosnak, pirossal áthúzhatjátok az oldalunkon. Még egyszer elnézést kérek, mert rossz adatokból dolgoztunk. Nem azt az adatot kaptuk, amit kértünk, ez nem tűnt fel. Ott leírom részletesen, mi a történet. Szóval kikerült egy új cikk, aminek az a lényege, hogy megnéztük, hogy Budapesten és Pest megyében az itt regisztrált autók közül mennyi nem felel meg majd a 27 január 1-től lévő új parkolási rendeletnek, azaz kinek kell dupla díjat fizetnie a parkolásért, és hát nagyon röviden lelőjtjem a poént, aztán a részletes számok a cikkben benne vannak, de a hagyományos autósoknak olyan 8%-a, míg a villanyautósoknak, ha jól emlékszem, olyan 19%-a, aki a limit fölé esik, úgyhogy nem tömegek, de a villanyautósoknál jóval nagyobb százalék lesz, akinek duplát kell fizetnie.
De a legnagyobb vesztesek a plug-in hibridesek, nem?
Hát ugye a plug-in hibridesekre nem vonatkozik külön, most arról pont nem is raktam semmit ki a képre, hogy a plug-in hibridesekre nem vonatkozik külön szabály, csak az elektromosok kapták olyan könnyítést, hogy 2000 kiló fölött büntetik őket, a többi autóra egységesen 1800 kiló a határ. A plug-in hibrideknél azt néztem, hogy ott 40-valamennyi százalék esik a 2000 kiló fölé, tehát ott jóval nagyobb rész az, akinek ebből problémája lesz. Úgyhogy erről ennyit, aztán mondom a részleteket, megmertjátok a cikkből, aminek ott van a linkje a podcast leírásában, és akkor még két cikkről rövid ajánló, az egyik az Adria teszt, amit ígértetek még múltkor is az Ionic 5-ről, úgyhogy ez megszületett, aki szeretné látni, hogy teljesített a hátsó kerekes nagy akkumulátoros, tehát legjobb hatótávú Ionic 5, az megtalálja az Adria teszt eredményét, ez volt az útvonal, ami ugye Adriának hívunk, de ezt távolságban annyi, mint ha lemennénk az Adriára. Erről akartok-e valamit kevcsinálnak mondani?
Szerintem ismeri mindenki a metódust, aki hallgatja a villanyórát, hogyha konkrét számokra kíváncsi, akkor azt a cikkben meg lehet megtalálja. Annyi, hogy ugye, ezt nem tudom, elmondtuk-e már korábban, hogy most tulajdonképpen az Ionic 5 a csúcstartó, tehát fizikailag ezzel értem eddig a legrövidebb idő alatt körbe, ami nem csak az autó múlott forgalmi helyzeten is, de egyébként az autó sem teljesített rosszul.
És akkor utolsó cikkajánlónk, ezért három cikkajánlója egybe, vagy kettőnek, vagy háromnak a linkek a leírásban. Megint kiraktuk a legfrissebb februári magyarországi értékesedési adatokat az elektromos autók kapcsán, és kiraktuk a zöldrend számos autók számának növekedését is, és a két cikknek a címe tökéletesen egyetlen ellentmond egymásnak. A megfejtés az, hogy két dolog is igaz tud lenni egyszerre, tehát a rekordot döntöttek a zöldrend számos autók februárban, és kevesebb új villanyautót adtak el februárban, mint egy évvel korábban. A megfejtés szerintem ti is tudjátok, hogy valószínűleg a használt villanyautókból hoztak be annyit most ebben a hónapban, hogy sokkal több lett. Úgyhogy mindenképpen, aki szereti ezeket a számokat, az egyiket, hogy a DataHouse-tól kapjuk, a másikat a BM-től, ha jól tudom, az meg tudja nézni a két cikket, és minden részletet megtalál bennük.
Így van, olyan népszerűségnek örvendenek a használt villanyautók, erről mi nem írtunk, és nem is néztem utána, de olyan címeket olvastam, meg ilyen alcímeket, hogy már több Teslát hoznak be használtan, mint mondjuk Opel Astrát vagy Volkswagen Golfot, szóval azért durván áramlanak befelé a használt.
Én azt hiszem negyedik vagy ötödik volt a listán a Model 3, ami elég durva ahhoz képest, hogy mégiscsak egy drágább autóról van szó, ugye most, hogy Nyugat-Európában lejártak a leasingek nagy mennyiségben az első egy-két évből, rengeteg használtam nőtt a piacra, ez biztos, hogy segít annak, aki
én kíváncsiságból ránéztem, ez nincs benne a cikkben, úgyhogy nem elszpoilerezem, hanem teljesen más info, hogy jelenleg körülbelül 700 eladó Tesla van használt, a legnagyobb magyar használt autós portálon, a használtautó.hu-n, és ebből 31 néhány darab 7 millió forint alatt, tehát 6,5 és 7 millió, és ez ugye az irányár, tehát lehet, hogy ebből még egy kicsit alkudni is lehet. Ugye a múlt heti adásban poénkodtunk azzal, hogy mi legyen a harmadik 5 millió körüli autó az Ioniq és a BMW i3 mellett egy ilyen Adria teszten. Hát nem állunk messze attól, hogy egy legrégebbi 2019-es, nyilván ezek rengeteget futott autók, tehát kétszer megkerülték a holdat, földet együtt, tehát hogy egy ilyen sokat futott Model 3 lassacskán azért még nincs ott, de lassacskán be fog csúszni az 5 milliós, 5-össel kezdődő, mondjuk azt 5 millióval kezdődő sávba.
Ezek az autók már kifutottak a garanciában, nagyon sokat futottak, ezt hozzá kell tenni, de valóban most, hogy sok lett a piacon, aki nagyon akar, és nem zavarja az, hogy ilyen sok kilométeres autót vesz, az tud találni 7 millió környékén is. Oké. Na, hát akkor ennyi volt a móka mára, urak. Találkozunk mindenkivel a jövő héten, ugye itt a megszokottak szerint a villanyórában, addig is nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
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 A műsor fő támogatója a Volti, az okos és biztonságos elektromos autótöltés szakértője. Legyen szó otthoni vagy üzleti megoldásokról, a Voltival garantált a siker.
Megérkezett a vadonatúj és teljesen elektromos Hyundai Inster és Inster Cross. Akár már 9.999.000 forinttól. Benne vagy?
Elektromos autózol? Nyilvános töltőt létesítenie? Kedvezményesen töltenie bárhol és bármikor? Akkor csatlakozz a Teapon töltőhálózathoz.